Igazából kezdjük el, legyen 45 perces vagy 50.
Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
Buenos Aires, kedves nézőink és hallgatóink, itt van egy nap késéssel a Lost Stress Podcast, puskáznom kell, 37. epizódja. Hát úgy látszik, hogy a következő heti az már a záróforduló lesz, de ezt majd meglátjuk egyébként, hogy hogy fogjuk számozni, betűzni és szezonozni ezt az egész dolgot. De köszöntünk titeket, itt van végre valahára összeállt keddestére a banda, itt van Imi.
Ahoj.
Itt van Bálusz.
Sziasztok!
És itt vagyok, Pongi. Dominó kutyám már alszik, mert este 10-kor kezdjük a felvételt, meg egyébként is egy 21-22 órát alszik általában. Nézzük az állításokat, mert hogy ezzel kellett volna készülnünk. Bálusz, azt írtad, hogy neked már van. Ezzel
Jól
az
tudok.
aranyat te viszed.
Jól tudok hazudni. De azt állítom, most ugye a Barszának a előre haladva megvolt ugye hétvégén ez a két kisebb sérülése, és az elkövetkezendő öt meccsen sorolom Mallorca, Atletico Madrid, Las Palmas, Cádiz, Real Madrid, tehát a Real Madriddal bezárólag, ezen az öt meccsen minimum 12 pontot fog szerezni a Barca, nem, minimum 11 pontot, tehát 12 pontot fog szerezni a Barcelona. Szerintem 12-t vagy többet.
Öt meccsen. Én adom.
Igen.
Az ám nagy
Köszönöm.
Menetelés lenne. Hát akkor mondom én az enyémet, mert az meg egy másik csapattal kapcsolatban ennek az ellentéte. Én azt mondom, hogy mostantól a Girona, tehát ami még a szezonból hátra van, hogyha azt tekintenénk egy mini bajnokságnak, akkor abban a kis, tehát ami most hátra van még, a Girona nem fog az első 10-ben végezni, hanem a második 10-ben végezne. Ilyet lehet?
Igen, a nagy kérdésem az, hogy erre hogy fogok rászűrni, de
Hát
persze.
erre valahol rá lehet, de egyébként, mivel hogy kb. Nincs olyan nagyon sok meccs hátra, így aztán ezt...
Persze, majd írogassam össze az összes meccs alapján.
Ja, mondjuk az a baj, hogy mindenkit kéne tudni ahhoz, hogy
Igen,
nem
jó
elég
reggelt
egy
kívánok!
Csokkolom. Hát valami stat biztos van, vagy majd így ránézünk és hasra
Majd te
ütésszerűen.
keresel megint utána, és akkor én
Jó,
ezt megadom.
majd én azt mondom, és azt mondom, hogy
De
hogy sikerült.
most jó, de akkor
Számolj utána.
hangozzon el egybe, hogy mi volt a állítás, tehát hogy a tizedik helynél rosszabban fog végezni innentől. Tehát, hogyha most nulláznak a bajnokságot.
Igen, azt mondom, tehát 27 forduló lement, 11 forduló van még hátra. Ebben a 11 fordulóban, hogyha ezt tekintenénk egy bajnokságnak, akkor az alsóházban fog végezni a Girona ezen a
Én erre
11
még két
meccsen.
pontot is adok.
Na hát ilyet. Nem kell amúgy. Engem ne szállj meg.
Én se kötözködök.
Jó, oké. Neked mi az állításod, Imi?
Rodrigo a következő 10 meccsen 10 kanadai pontot fog hozni.
Ez a Betises Rodri, vagy a
A
Real
Rodrigo, a
Madridból?
Real Madridos Rodrigo.
Elvitt erre lehet a Rodrit vinni.
Hány meccsen?
A következő 10 meccsen 10 kanadai pont.
Hát azt mondom, hogy én megadom.
Csak
Jó.
viszonyításképp az előző 10 meccsen 3 kanadai pontja van.
Hát ideje akkor magához térni.
Ja,
Ilyen
igen.
poharatok nektek is van otthon? Meg a nézőket is kérdezem, mert tudjátok, ez ilyen nagyon régen volt a mézhez, meg mustárhoz is volt ilyen. Ilyen kis műanyag teteje volt, és valahogy a háztartásokon így rajta maradt. Majd így kommenteljen oda, akinek van, vagy volt ilyen pohara. Meg hogy
Ugye
nincs
eddig
ilyen.
összesen volt amúgy 27 meccsen, 13 kanadai
Adni
pontja.
kell ezt?
És az
Persze.
ráadásul egy rakáson volt valahol, volt egy nagyon jó időszak
Hát
a
az el,
Vinicius második
igen.
sérülése idején. De
És Imi, ez miért
reménykedsz, hogy
pont 10
Vinicius
forduló?
megsérül. Tessék?
Miért pont 10 forduló? mondja válasz, hogy abban reménykedsz, hogy Vinicius megsérül?
Nem, csak azt mondom, hogy Vinicius második sérülésének az idején volt ez, hogy Rodrigo ennek a 90%-át akkor termelte. Előtte is rossz volt, meg azóta is rossz magában a gól-gól passz mutatóban. Most így reménykedek talán,
És
hogy most
miért
így.
pont 10 meccs? Mert ugye akkor a 37. fordulóval bezárólag a maradék egy meccsen már szerinted csak úgy lazsálni fog,
Nem,
vagy
a
már elmegy
következő
előbb
10-7
nyaralni?
meccs. Bajnokok
Ja, hogy ja, 7
ligája,
meccsen. Na ez
liga,
nem,
igen.
aha, így már pontosabb, de nem változtat semmi.
Nem.
Megyünk is tovább. Megyünk is tovább. Hát hírek, megpróbálom rövidebben, ha már ilyen későn kezdtünk, akkor lássuk, az Atlético Madrid egy közleményt adott ki, amiben elítélte az elődöntő, kupa elődöntő visszavágója előtt történteket, mert hogy a csapat, az Atlético egy olyan hotelben lakott, ami 500 méterre van a stadiontól, és mégis 35 perc volt a csapatbusszal megtenni ezt az utat, kerülő úton, és mind a játékosok, mind a biztonságért felelős személyzet támadásnak volt kitéve, miután agresszív ultrákat engedett rájuk a bilbaói szervezőség. Az Atleti már a meccs előtti napon is írásban közölte az Atletikkel és az Erceinzával a biztonsági stáb körbejárás során megfogalmazott kifogásait és aggályait, valamint pontos listát adtak le még arról is, hogy a csapat szurkolói, mármint az Atlético szurkolói, milyen rendszámú buszokkal érkeznek Madridból, de nem, hogy a szurkolókat, magát a csapatot sem sikerült megvédeni a helyieknek. Így aztán a meccs napján számos támadás érte az Atlético szurkolóit. Itt külön ki kell emelni, hogy nem az ultracsoportok között előre megbeszélt Ustavkáról vagy egyéb összecsapásról volt szó, hanem a hazai csapatnak a szurkolói sorra járták a város bárjait és éttermeit is, és matracos szurkolókat kerestek, akiket ott fenyegettek, megvertek, illetve megtámadtak.
Matracos szurkolókat?
Válusz, erre nincs idő, ha este 10-kor kezdjük. Egy szurkolót súlyos sérülésekkel kórházba is kellett szállítani. A nap folyamán pedig az Atlético biztonsági emberei folyamatosan kérték és felszólították a szervezőket és a hatóságokat is, hogy fokozzák a nyilvánvalóan elégtelen biztonsági intézkedéseket, de ez teljesen süket fülekre talált, és ennek következményeként pedig agresszív ultracsoportok még a stadionba való beléptetéskor is rá tudtak támadni a sorban álló a vendégszurkolókra, akiknek a jelentős részét ott és akkor már gyerekes családok alkották, és azt is hozzáteszi az Atlético, hogy megtéríti a jegyárát azoknak, akik az incidens miatt késéssel tudták elfoglalni a helyüket. Sokaknak ez egyébként csak a fél időre sikerült. Vagy be sem jutottak, mert a stadion melletti támadások során már voltak, akik elmenekültek, például a kisgyermekük életét féltve konkrétan. És a közlemény végén pedig még hangsúlyozzák, hogy a Bilbao mindezektől függetlenül aratott győzelmet, és újfent gratulál az Atlético a döntőbe jutáshoz, tehát nem kifogáskeresés ez, de teljesen, teljesen elfogadhatatlan ez, ami így megtörténhetett. És még egyszer, mert egyik csapatnak az ultracsoportjait sem kell félteni, hogyha ki kell állni magukért, és nem lenne az csoda, hogyha ez a két csoport valahol egymásra talál, és ott szerveznek maguknak valami összejövetelt, de itt az étteremben ebédelő gyerekes családokat, meg a stadion beléptetéskor is ugyan őket támadták már meg.
Itt annyit tudni kell hozzá a általunk már említett spanyol szurkolói kultúra oldal hozott le egy posztot ezzel a történettel kapcsolatban. Most pontosan magát, amit te felsoroltál, támadást annak nem ismeri az indokait, csak hogy maga a szurkolói csoportok között most éppenséggel van némi probléma, ugyanis a Frente Atlético, ami ugye az a legismertebb a atletis csoportok között, meg elfogadott a klub részéről. Most ott van egy ilyen átalakulás, mert ugye alapból ez ugye a csoportok nagy részén szélsőjobboldali politikai identitást folytat, és viszont ez a vezetőség nyomására is ebből visszavettek elég erősen, illetve a Frente Atleticónak maga ez a verekedős huligán csoportja ilyen formában az utóbbi időben nem csinált nagyon semmit, nem mutatkoztak. Viszont ez magán a Frente Atleticon belül okozott problémát, meg nézeteltérést, és sokan kiváltak a Frentéből, és átmentek hát az ne várja senki, hogy ezt most helyesen ejtsem ki, mert gőzöm sincs, hogy kell kiejteni. Suburbios Firm, nem tudom. Mindegy, az a másik atletis csoport, viszont ez ki van tiltva a stadionból is, tehát a vezetőség sem néz rá jó szemmel. És ugye itt a történtek után, vagy már közvetlen előtt lehet, hogy ez annak a következménye, a Athletic Bilbao-nak a United Family nevű szurkolói csoportja, ami nagyon jóban volt a Frentével, most ezek nagyon összevesztek a történtek után, és most lehet, hogy ez is ennek a következménye, viszont a probléma az egészben, hogy újabb beszálló van, ugyanis a Barcelonának is van egy ilyen csoportja, aminek most szintén nem fogom jól tudni kiejteni a nevét, valamilyen Boixos Noa, vagy nem, tényleg nem tudom, nem akarok nagyon hülyeséget
Hát
mondani.
ezeket írd be máskor egyébként az adásmenetbe,
Ezt
és
most
akkor én meg...
10 percet találtam, úgyhogy ez csak azért. Lényeg az, hogy ők viszont amiatt, hogy nagyon jóban vannak a United Family-vel, a Bilbao-s csoporttal, emiatt most relatíve hadat üzentek a Frente Atleticónak, úgyhogy óriási kakikavarás zajlik amiatt, mert a Frente Atletico megpróbált nem durva huligán csoportba átmenni, úgyhogy nem annyira hagyják ezt nekik, ahogy elnézzük.
Igen, azért a kisgyerekeket nem kell megkergetni a stadion mellett, tehát ez egy más kérdés, és...
Persze, csak ez a huligánok, tehát azoknak a típusú embereknek ez nem nagyon szokott számítani, és itt gondolom.
De ez nagyon is, tehát ott azért ennél egy nagyobb becsület van, és megbeszélve előre, hogy mit lehet, mit nem lehet. Persze nem azt mondom, hogy tökéletes fehérkesztyűs körülmények között, de hogy a stadion mellett kisgyerekes családokra támadni, az nem fér bele az ultracsoportoknak, ezt viszont tehát sehol, se Görögországban, se Szerbiában, se sehol ilyet nem csinálnak. Úgyhogy ez így most nem oké, de mivel hogy nem voltunk ott, meg tudtommal egyikünk sem volt olyan nagyon mélyen benne semmilyen ultra gyülekezetben, így aztán tehát nem itt is akarok ítélkezni, még úgy sem, hogy atlétikó szurkoló vagyok, hanem ugye beszámoltam a hírről, és hát valóban ennek aztán, ahogy mondod, van más háttere is, meg még biztos lehet más olvasata. Szomorú, hogy megtörtént, az biztos. Nagyon rövid érdekességként, hogy mi az az Erzainca, az a városi rendőrség, meg a nemzeti rendőrség helyett működik Baszkföldön. Ez a Baszkföld régiónak egy ilyen kiváltsága, hogy ott nekik saját rendőrségük lehet, és akkor ennyit erről. És természetesen hát Madridban ezt nem nézik annyira nagyon nagy örömmel, jó szemmel, hogy ott ilyen másik rendőrség van. És én, ahogy az Atlético közleményét olvastam, mint madridi klubét, én úgy látom, hogy kicsit erre rá is akartak erősíteni, hogy ez mennyire rosszul végezte most a dolgát ez a rendőrség. De menjünk is tovább.
Az az érdekes amúgy, hogy erre nincs valami protokollja amúgy a ligának, vagy a... Tehát, hogy ennek nem kéne lenni itt egy leszabályozva, hogy milyen utakat kell ilyenkor megvédeni a stadionig, hogy oda
Valószínűleg
eljuthasson.
de, na most
Tehát
ugye
nekem ez a
amit...
fura ebbe az egészbe, hogy ez szerintem nem egy ilyen, tehát hogy nem akkor éppen megválasztják, hogy most akkor hol szállásolják el. Nyilván minden évben megy oda az Atletico Madrid is, lehet, hogy egy évben többször is. Tehát, hogy nem eddig talán ilyen balhéról nem is nagyon hallottunk.
Eddig nem, hát az biztos,
És
az nem
hogy
kérdés, hogy ami a stadion mellett történik a beléptető kapunál, azért van felelőssége az Athleticnek. A hotel és a stadion közötti útnál, ahogy rá is világít, az biztos, hogy hát lehet, hogy a helyi rendőrségnek van, de az is a helyieknek a felelőssége, tehát nem nincs magára hagyva ilyenkor egy vendégcsapat, hogy na majd valahol laktok, majd valahogy mentek, biztos
Nem, csak
vagy az
arra
ott.
lennék kíváncsi, hogy ezután valakit felelősségre vonnak-e amúgy.
Az meg, hogy van-e az étterembe, kimegy be verekedni, azzal nem tudnak mit
Ja, hát most
csinálni.
nyilván, az teljesen, itt nem is a szurkolók, mert azt nagy valószínűséggel te nem tudod megakadályozni, hogyha a szurkolók össze akarnak csapni, hogyha rendet akarnak bontani, akkor fognak. Itt inkább a csapat és a, hogy mondjam, a nyugodt környezet a csapatok körül az, ami engem zavar, hogy erre nincs valami megoldásuk. Vagy nem volt most legalábbis valami megoldásuk.
Hát igen. Nekem is kellett így menekülnöm egyébként, még az 2008-9-ben volt a Bajnokok Ligájában, amikor volt a Schalke Atlético, és kimentünk Gelsenkirchenbe. Egyik atlétikos úriember édesapjának, a Suzuki Ignisével, öten. Úgyhogy nem volt túl kényelmes, de mindegy, ott mi is csak elmentünk még a meccs előtt meginni egy-két sört, és hát valami török ultracsoport vadászott, jártak étteremről étteremre, meg bárra, és aztán berejtettek minket ott a személyzetbe, vitt a konyhába hátra, és ott eldugtak minket, hogy azok ne találjanak ránk, de hát nem tudom, hogy ez egy Schalke Atlétikon különösen, hogy ez hogy jön elő, az még érthetetlenebb, mert ott biztos, hogy semmilyen ellentét nincs a háttérben. Na mindegy, hát így is jártunk.
Érdekes.
A fentiekre válaszul egyébként, és az agresszió elkerülése véget úgy döntött az Atlético, hogy az április utolsó hétvégéjén a Metropolitánóban lejátszandó Atlético Madrid Athletic Bilbao mérkőzésre nem értékesít vendégjegyeket. Erről beszéltek, konzultáltak a rendőrséggel és magával a ligával is. Így született meg a döntés. A bilbaói klubot pedig hivatalos úton tájékoztatták erről, hogy ez lesz.
És ebbe a liga is belement, ezek szerint.
Igen, konzultált az
Érdekes, tök
Atlético a
jó.
ligával is. Hát mivel hogy most csak egy másfél hónap van, hát majd szűk két hónap van a két esemény között, így aztán végül is érthető, hogy
Persze.
ekkora balhé van, és két hónap se telik el a két meccs között, akkor azért jobb, hogyha nem adnak táptalajt egy következő ilyen eseménynek. Meg szerintem itt azért egy kicsit már a büntetési szándék is benne volt, mind az Atlético, mind a Liga részéről. De hát ezt csak én sejtem, hogy ez így is van-e, az sose fog kiderülni, mert nem fog senki kiállni egy mikrofon elé és azt mondani, hogy most ki akartunk cseszni velük.
Meg nem is kell, tehát hogy ez szerintem már bőven elég, hogy ne legyen
Igen,
belőle
igen.
akár egy retorzió visszavágva a másik oldalnak, tehát
Igen.
hogy az
Igen,
nem
mert
hangozna túl jól a ligának se, hogyha ebből
az
egy ilyen
nagyon nem.
oda-vissza kapok, adó-kapok lenne éveken keresztül.
És ráadásul nem is tudnának mit csinálni vele, megakadályozni, mert ahogy Imi is mondta, ez a keményebb magja a frentének, vagy ex-frentések nem is mennek be a stadionba, ők nem ott balhéznának, hanem bárhol máshol a városban. Tehát már elég lenne a bilbaóiak jelenléte, hogy ez megtörténhessen.
Most pont a most menő BL meccsen a Lazio szurkolók valamelyik híres bajor sörözőbe fasiszta dalokat énekeltek. Arról a felvétel is, meg minden, úgyhogy van máshol is baj.
Hát ez valamelyest mindig része volt a
Persze,
focinak,
persze.
aztán most is. Nagyon röviden még, az Atlético meghosszabbította a szponzori szerződését a BP-vel. Ez ugye az a zöld jelű olajtársaság, és Magyarországon nem nagyon, de Nyugat-Európában
BP
sok.
Shop, nem? Jó kis sapkáik
Az,
vannak.
igen. Nagyon sok benzinkútjuk is van, úgyhogy az olajtársaságnak a benzinkútjain továbbra is kedvezményesen tankolhatnak az Atlético hivatalos szurkolói klubtagsággal rendelkező támogatói.
Micsoda előnyökkel jár
Micsoda,
Atletico
ugye?
szurkolónak.
Ugye?
Ha már meccseket nem nyertek, legalább...
Hát legalább akkor, ha 6 forinttal olcsóbb az üzemanyag. Na hát egyébként ezek a szurkolók egyre többen vannak, most egy új hivatalos penya is alakult, ez meg nem amiatt érdekes, mert ez a penya olyan nagy dolog lenne, hanem érdekesség így a spanyol futball életből, hogy Brihuega faluban, ami egy órányira van Madridtól, és 2600-an lakják, ott alakult meg a legújabb Atlético szurkolói csoport, és erre elment az Atlético két korábbi játékosa, Juan Carlos Pedraza és Marcelino Perez. Ott volt a falu polgármestere, és összességében több mint 100-an gyűltek össze a bejelentésre, hogy ez a szurkolói csoport megalakult, és még az ország más részeiről különböző pennyák is képviseltették magukat, hogy üdvözöljék az új csoportot, szóval itt valami óriási élet van ezek szerint.
Jól, jó sok alkohol fogyhatott.
Ha lehet. Van itt még akkor egy Pedris hír is, ezt most már átadom másnak, mielőtt kihűl a gyomrom.
Most ezzel én vagyok? Hát ugye
Persze.
volt a hétvégén, bár ezt majd a meccshez is el lehetne mondani, mert azt is erősen befolyásolta, de volt a hétvégén két Barcelonát elég jelentősen megrázó történés is a Bilbao elleni meccsen. Ugye Pedri és De Jong is megsérült, De Jongnak a jobb bokájába a külső szallag húzódott, vagy ficamodott, azt mondták, de ez nekem nagyon nem állja meg a helyét, hanem ott egy erős húzódás, akár beszakadás, amivel 5-6 hetet ül ki. Ez ugyanaz a bokája, ami miatt amúgy már 2 hónapot kihagyott egyszer, csak egy másik szallag sérült meg most rajta, szerencsére nem ugyanazzal a szallaggal bajlódik. Pedrinek meg ugye a feszítője, most szerencsére nem a hajlítója, hanem most a feszítője, de ugyanazon a lábán sérült meg viszont. Amennyire én hallottam, azért már a meccs előtt neki voltak gondjai, illetve a meccs előtti héten már voltak gondjai ezzel a quadriceps femoris-szal, ha már itt tartunk, tehát a négyfejű combizomjával, de nem tudom, hogy ezt annál a rugó mozdulatnál, aminél láttuk, hogy utána lent is maradt, ott még jobban beszakadt esetleg, vagy már előtte is fájt neki, de ott már mondta, hogy nem fogja folytatni, vagy tudta, hogy nem fogja folytatni. Ő 4-5 hetet, ja nem, pont fordítva, tehát hogy a Pedrire 5-6 hét van most kiírva, De Jongra pedig 4-5 hét van kiírva a kényszerpihenőnek, úgyhogy hát nehéz hetek elé néz a Barca, illetve ugye az elkövetkezendő meccseket én már soroltam, ugye ahhoz még jön hozzá egy Napoli elleni BL visszavágó. Nehéz lesz így, mert hogyha még azt mondom, hogy egyikéjük esik ki, akkor azt még valahogy lehet pótolni. Mondjuk itt nyilván Pedri esetében talán egy fokkal könnyebb, de Jongot szerintem nagyon-nagyon nehéz lesz pótolni a továbbiakban, így meg, hogy még mind a ketten egyszerre estek ki. Nem teljesen látom azt, hogy fog felelni ez a középpálya az elkövetkezendő meccseken.
Ugye, ha Gündoğant megint vissza kell vonni abból a szerepből, amiben az
De
elmúlt meccseken jó volt, akkor ennek megint annyi.
hát meg az tényleg, ami a meccsre is jellemző, vagy ami a meccsen is látható volt, nagyon nagy minőségbeli különbség mutatkozik meg, ha a Gündoğan játszik előrébb, vagy hogyha bárki más. Tehát, hogy, és nyilván nem is lehet Fermín López-től nem lehet elvárni, hogy Gündoğan szintjét hozza. Főleg úgy, hogy össze-vissza van bedobálva éppen, amikor szükség van rá. Nehéz, nehéz lesz. Én nem tudom, hogy mi van. Ugye hallottam arról is, hogy Sergi Robertót fogja. Ez lett volna amúgy, ezen gondolkoztam még, hogy lesz egy ilyen állításom, hogy a Sergi Roberto az elkövetkezendő 5 meccsen játszani fog, mindegyik meccsen, viszont az egyiken meg is fog sérülni. Ez lett volna az állításom. Nem tudom, hogy ő vele. Ugye láttuk, sérülése előtt azért játszogatott rendre, de hogy ő általában, nem tudom, ilyen hosszú ideig talán nem lehet vele komolyan számolni, aztán cáfoljon rá, remélem, hogy így fog tenni. Nem tudom, tehát hogyha más meg nem tudsz berakni oda. Mert Romeut be tudod rakni, de hát akkor meg 2 ilyen 6-ossal nem lehet játszani egymás mellett, akkor az teljesen tönkreteszi a támadó játékot, főleg egy erősebb csapat ellen. Úgyhogy szerintem nagy bajban van Xavi azzal a szem, vagy abból a szempontból, hogy ezt most hogy oldja meg. Meglátjuk.
Hát meg inkább amiatt, hogy Pedrinél ez nem tudom, hogy egész szezonban konkrétan küzdött ezzel, hogy ez hogy fog ez a következő szezonba is menni. Tehát nem is csak a mostra gondolok én, hanem az ő pályafutásának ez most tehát nem véletlen sírta el magát, nem hiszem, hogy a fájdalom volt elsősorban ott neki
Nem,
emiatt,
őt
hanem.
ugye ezt már ő lenyilatkozta legutóbb is, hogy nagyon-nagyon rosszul viseli ezeket az időszakokat, és nagyon-nagyon bizonyítani akar. Viszont ugyanakkor azt meg látni kell, értem, túl volt terhelve, erről már ezerszer beszéltünk, nagyon sok meccset játszott, ilyen fiatalon valószínűleg nem szabad ennyit, most ugye 21 éves. Ebbe a szezonban amúgy szerintem a sérülése óta még ahhoz képest, hogy előtte hogy játszották Pedrit, még egész normális számokat, itt egy-egy meccset ki is ült, 60-ba lehozták, nyilván ebből még jobban lehetett volna spórolni szerintem az ő erejével, de nehéz helyzetben van a Barcelona, meg Xavi is nagyon nehéz helyzetben van, tehát hogy itt nyilván nehéz meghozni ezeket a döntéseket szerintem, hogy ő mennyit üljön, vagy mennyit ne. Nekem van egy olyan, tehát vannak ilyen játékosok, én NBA-t követtem nagyon, és ott vannak ilyen játékosok, akik korán, a korai szakaszában a karrierüknek nagyon sérülékenyek. És folyamatosan akár havonta, két havonta kiülnek több meccset is, kisebb sérülésekkel, ilyen 5-6 hetekre is kidőlnek, és aztán meg eljön ez a 23-24 éves kor, és szép lassan folyamatosan tudnak játszani. Nyilván ott is még megvan bennük ez a sérülés veszély, de nem porcelánba, tehát nem ez a tipik porcelánbabák, hogy minden második meccsen kb. Megsérülnek. Remélem, hogy ezt az utat fogja bejárni Pedri, azért még mindig nagyon fiatal, ahhoz képest azért nagyon tapasztalt most már ő a pályán. Kíváncsi leszek, hogy jön ki ebből, de nem jó. Tehát nyilván semmilyen sérülés nem tesz neki jót. Azt azért tudni kell, hogy neki ugye volt egy porcsérülése, tehát onnan indul az egész. Volt egy komolyabb porcsérülése, és az kihatással van az egész térdének a mozgására. Tehát azt ott hiába tudják akár műtéti, akár más úton kezelni. A mozgása egy picit megváltozik, az izmok átveszik a vagy hogyha megerősítik, akkor meg egy kicsit máshogy fognak dolgozni, és abból jöhetnek ezek a túlterhelések, sérülések, meg egy-egy rosszabb mozdulatra összeugrik egy-egy izom, könnyebben vagy nagyobb lehetősége van a sérüléseknek. Hát reméljük, hogy ezt idővel meg fogják oldani nála. Jól elhadartam ezt azért.
Na nem is baj.
És
Van még egy
baj.
balszás hír, akkor folytasd azzal.
Ja, igen. Szóval
Ő
ugye
is
eddig
mondhatja, hogyha most
nem,
belemért.
eddig volt ugye a Barca TV Plus, ami egy fizetős oldal volt, és ezt egy elvileg ingyenes, nyilván itt a tartalmakkal gondolom fognak játszani, vagy a reklámokkal, hogy ha megveszed a fizetős változatát, akkor nem lesz benne reklám, vagy több tartalom elérhető, de egy Barca Ván nevezetű, ilyen igazi Barca Netflixje fog megjelenni, vagy jelent meg, és nagyon sok volt barszás anyaggal, archív felvételekkel, stb. Nem tudom, én erről nem is szeretnék többet.
Nekem tetszik a dolog egyébként, itt
Nem,
ugye
abszolút jó ötlet.
írták, hogy Araújóról lesz majd egy ilyen dokumentumfilm jellegű kezdésnek, azzal fognak indítani, én például arra már is nagyon kíváncsi vagyok, tehát ugye, amit a Barcelona magáról tud, ugye a meccsekkelnek a tévés közvetítéseivel nem tud mit csinálni, ugye a régi meccseket le lehet adogatni ilyen streaming platformokra, viszont az, amit tud csinálni, hogy a csapat belső életéről, vagy akár egy-egy játékosról ilyen filmeket, és
Tartalmat
ezeket
gyárt.
ők tudnak készíteni, csak más műsor nem tud ilyet csinálni. Ugye
Hát mondta,
vannak ilyen,
megbízzák őket.
hát igen, csak arra mondom, hogy vannak ilyenek, hogy elmegy egy-egy csatorna egy interjúra, vagy egy hosszabb anyagra, de hogy azok ilyen egyszeri alkalmak, viszont ezzel rendszeres bevételt lehet generálni, és ez nem egy hülye ötlet.
Igen, meg ráadásul ez most megint azzal párhuzamosan folyik, ugye, hogy azért kikerült az elmúlt hetekben, hogy saját márkába gondolkodnak, ami, hogyha belegondolsz, emellé jól passzol. Tehát, hogy te elkezdesz egy még komolyabb saját brandet felhúzni, és ez is egy nagyon okos dolog, meg nyilván, hogyha ezt jól csinálod, minőségi munkát végzel ezzel, akkor ebből biztos, hogy értéket is lehet teremteni, mert tényleg a szurkolók kíváncsiak a játékosokra, meg a körülöttük történő dolgokra, meg a színfalat mögötti dolgokra. Ezt azért látjuk folyamatosan a Netflixes filmeken, sorozatokon is, hogy ezeket szeretjük nézni, mert egy olyan világba ad betekintést, aminek azért mi csak kapargatjuk itt a falát, és beszélgetünk róla, de igazából nem látunk bele a mindennapjaikba. Úgyhogy mondom, nekem ezek pozitívak. Az az egy baj van, hogy ez mind az, vagyis hogy mind arra vezethető vissza, hogy a Barca anyagi gondokkal küzd, és mindenből pénzt akar csinálni. Tehát én ettől félek, hogy ez tök jó, hogyha ez minőségi tartalom lesz, és nem pedig egy ilyen kapkodás, és gyorsan akkor gyártsunk le mindent, és csináljunk belőle pénzt, hanem ésszerű tervezéssel ez is ugyanúgy, ahogy a sportszakmában is ez kéne.
Igen, itt az egy, amit csak hozzátennék még ez, hogy legalább ez egyrészt innovatív megoldás, másrészt látod
Abszolút.
ennek azt, hogy ez tényleg hogy fog tudni működni. Mert voltak azért olyan dolgai itt a Laportának, mióta visszavette a vezetést, amire viszont ez nem mondható el, legalábbis nekem ilyen szempontból nem tetszik. És ez tényleg egy innovatív úttörő megoldás. Szerintem figyeld meg, hogy előbb-utóbb 2 éven belül a legtöbb nagy csapat fogja ezt csinálni, mert nagy
Igen.
húzás lesz.
Igen. Mi a véleményetek amúgy erről a saját márkáról?
Hát meg lehet sok pénzt tartani, amit egyébként a Netflix eltenne zsebre, vagy
Ne,
más a
ne, ne, most nem a
szolgáltató.
tévére gondolok, hanem arra, hogy a Barca teljesen saját márkát akar, tehát hogy a saját mezeik, a saját minden merchandising terméket itt ők gyártják le, és
Itt
ők
szintén,
árusítják.
mert egyébként meg az Adidas, Nike, nem akarok most hülyeséget mondani, de valami eszeveszett nagy százalékát ők teszik zsebre ennek a pénznek a mezeladásokból.
Hát csak ugye ezért cserébe gyárak, logisztika, tehát meg ennek azért megvan az anyagi vonzata a cégek részéről is, és itt talán az a, hát ez ilyen álszent kicsit ilyen értelemben, mert tudjuk jól, hogy a Nike, meg az Adidas, meg a többi ilyen nagy cég milyen körülmények között gyártatják ezeket a termékeket, tehát
A
a
Barca is a között fogja, ne aggódjunk
Igen,
emiatt.
csak azt akarom pont mondani, hogy ez a 15 éves indiai gyerekek 4 műszakos hajtása, hogy
Bár csak 15 évesek lennének.
na igen.
Az már a művezető.
Ja, tehát, hogy ezt tudják, vagy tehát ezt mindenki
Szenior
tudja,
vezető.
és ez ilyen értelemben sajnos megszokott dolog, viszont ugye, hogyha most, mit tudom én, kiderülne jelen állapotban, hogy a Nike, tehát lenne egy fénykép, hogy a Nike tényleg 15 éves gyerekekkel gyártatja a mezt, akkor a Barcelona azt mondja, hogy hó, tudod, hogy ez a Nike, hó, akkor mi itt ebből ezt felleveljük a kezünket és elítéljük a Nike-t. De majd, ha a Barcelona a saját gyárából kerül ki egy ilyen fénykép, akkor nem lesz kérem mutogatni. Tehát, hogy azért mondom, ilyen értelemben álszent, mert egyik se jobb a másiknál, de viszont ezzel nem tudom, tehát nem tudom, hogy ez vagy anyagilag járnak rosszul, vagy pedig image szempontjából.
De
Én
szerinted
nekem ez annyira nem
ebből
tetszik.
amúgy, hogyha ezt jól átgondolod, lehet anyagilag rosszul járni?
Hát, nem tudom.
Mondjuk nekem az a 3 gondom van az egésszel, az, hogy biztos vagyok benne, hogyha, tehát hogy ezzel szerintem Laporta fejébe akarja strófolni a messzponzori pénzt, bárkivel kösse majd a következőt, azt akarja fel, hogy neki van egy ilyen terve, és ezt így hangoztatja is, hogy ő ezt meg fogja csinálni. Szerintem egyrészt ezt akarja följebb strófolni, és a másik, itt a logisztikáról beszéltünk, az, hogy hogy fog eljutni Isztambulba. Nem is az, hogy hogy fog eljutni az áru Isztambulba, hanem hol fogják eladni azokat. Tehát oké, most nem a netes rendelésekről beszélünk, hanem kivel fog leszerződni. Tehát le fog szerződni egy bolttal, ő maga fog boltot nyitni, mert az viszont még borzalmasan sok pénzt emészt föl már eleve a nyitásra, hogy te boltokat nyissál mindenhol, ha meg leszerződsz, le tudsz majd szerződni, úgyhogy a Nike ne tegyen keresztbe neked? Nekem itt vannak még a gondjaim
Egyébként le
ezzel.
lehet, mert az Atlétikónál is pont most láttam a minap ilyet, hogy nem a Nike mezek, hanem egyéb ilyen atlétikos pólók, sapkák, táskák, ami úgymond atlétikó márkás, mert hogy ez már volt 15-20 éve is, én is
Persze.
vettem kint olyan sportáskát, ami Atlétikó Madrid márkájú volt, ezek az ilyen egyszerűbb, olcsóbb volt, és nem a Nike. És tehát így talán reklámban hirdette, nem, a honlapon láttam egy hírt, hogy itt vannak ezek az új kollekciók, és akkor azok, akik viszont eladóként akarják ezeket az atlétikus cuccokat árulni, tehát boltként akarnak rendelni sokat, azok ezen a linken tudnak. Persze, aki egy darabot akar, az meg a honlapon a online shopból, de ez működik így máshol is, hogy igazából nem nagyon kell, hogy ők keresgéljenek, mert ha
Jó, de én most
kiteszik,
itt
hogy
arra gondolok, hogy szerintem ez úgy érné meg a Barcelonának, hogyha leszerződne mondjuk egy Sports Direct-tel, és akkor azt mondaná, hogy innentől a Sports Direct-be kapható minden Barca cuccunk. Mert nyilván
lehet,
ez
hogy
nem...
majd úgy is fogja. Bár ezt meg nem ők szokták, hanem azért van, hogy a Sports Direct-ben, meg a Hervis-ben, meg ebbe-abba éppen milyen mezek vannak, mert van, aki ezt így összefogja, sok klubot, és az szerződik le, vagy az szállít be a Hervisnek mondjuk. Tehát működik az is, meg működik az is, hogy egy ilyen Barcelona Atletico Madrid elég, ha kitesz egy linket, hogy na, innen lehet egyszerre 100 darabot rendelni, és kapsz egy nagyker kedvezményt,
Ez nekem
és
egy
akkor
kicsit ilyen súfni tuningosabbnak hangzik.
működik. Hát lehet, hogy az,
De
meglátjuk majd, hogy
egyébként
működik-e.
ez a herviszes megoldás például szerintem adná magát, tehát hogy elég nagy hálózat, tehát világszerte
Abszolút.
rengeteg helyen van, és mondjuk ha csak tehát a hervisznek is megérné, tehát hülyének is megérné,
Abszolút.
mert
Jó, csak
gondolj
nekem
bele.
itt a kérdés, hogy mondjuk az Atletico Madriddal ez nem, tehát hogy mivel a Nike-val vannak leszerződve, nem ütközik egyelőre az érdeke a Nike-nak azzal, hogy ő a kis mértékben eladja a saját márkás cuccait. Viszont amikor a Barca kilép a szerződésből a Nike-val, akkor azért a Nike-nak ez egy komoly veszteséggel járó deal
Nem fog
lesz.
kilépni.
De most csak a feltételezés. Tehát, hogyha kilép, akkor én attól félek, hogy ott azért lesz olyan ereje a Nike-nak, hogy fogja gátolni ezt az üzletednek a sikeressége. De
Lehet, hogy
szerintem.
megpróbálja, és lehet, hogy nagyon kicsi zökkenőket tud elé állítani, de azért kereslet kínálat van, és ha az emberek
Szerintem
Barca
is.
pólót meg mezt akarnak venni, meg zoknit, akkor valahogy meg fogják venni, és az az üzlet meg nem akar majd kimaradni belőle. Tehát teljesen tönkretenni egy ilyen üzletet nem lehet.
Ja, meg egyébként itt a kilépni biztos nem fog, szerintem lejáratják majd a szerződést, hogy kifusson a, nem tudom, 2026, azt hiszem a
Azt
határidő.
hiszem, igen.
De kilépni előbb nem fognak belőle, úgy olvastam, hogy ilyen 200-300 millió eurót kéne a Barszának kompenzálni a Nike felé, hát azt most
Az
pláne
most
erre
pont van
nincs,
a
úgyhogy
bal hátsó zsebébe.
az ki van csukva.
Az eléggé ki. Nézzük a kupát. Itt azért történt meglepetés. Itt hármunk közül végül is én hittem csak a Majorkában annyira, hogy tovább tud jutni.
Jó, hát kaptál egy
De
ajándékpontot, basszus.
nektek volt igazatok abban, hogy ez biztos, hogy 10-ből egyszer vagy annyiszor se kéne, hogy megtörténjen.
Nem én
Hát
tettem állítást, hogy a...
Nem én mondtam, nem tudom,
Én
nem
tettem
szerintem.
állítást
Köszönj
amúgy.
már,
Nem, nem is.
lehet, hogy csak a
Nem is.
várakozásainkat mondtuk, és akkor mondtam, hogy szerintem a Mallorca azért van esélye, és ha megnézzük,
Ne
akkor
ígyatok gyógyszerre
nem
többet,
akartad
légy szíves.
megadni nekem az
Egyikőtök
állítást, csak
se.
nagy nehezen.
Jaj, mert
Most megmondhatod,
te
hogy...
mondtad, hogy a Mallorca tovább jut, és én
Igen.
azt mondtam, hogy nem akarom megadni, mert én simán, tehát nem olyan nagyon hat
Ah.
szerintem. És aztán tessék, tényleg, bár még egyszer a statisztikákra rá kell nézni, tehát XG összesen lehet hasonlítani. Labdabirtoklás, az végül is vegyük fel, hogy nem olyan mérvadó, de hát ott van kapura lövés. 23-6, ugye a Real Sociedad javára. Kaput eltaláló lövése a meccsen egyetlen egy volt a Mallorcának, abból szereztek gólt, és 9 kaput találó lövése volt a Sociedadnak, abból sikerült szintén egy gólt szerezniük. Teljesen katasztrófa, hogy ők eljutottak végül a büntetőkig, ahol meg már bármi megtörténhet, és meg is történt, így aztán a Mallorca jutott a döntőbe.
Hát azért azt itt tegyük hozzá, hogy nagyon nagyot köszönhet a Mallorca itt Tebásznak, meg a szövetségnek is, hogy ez így alakult, mert ugye volt egy góljuk, amit nem adtak meg, pedig teljes terjedelmével bent volt a lassítások alapján. Valami is tudom melyik, azt hiszem a Dazn csinált ilyen 3D-s, ezért az egyik meccsből kivágott jelenetből egy ilyen 3D-s animációt, hogy bent volt a labda, és nem is kicsit több centivel bent volt a vonalon belül, és ugye nincs gólvonal technológia, mert hát Javier Tebas szerződését kellett, vagy fizetését kellett megemelni annyival, úgyhogy most a Real Sociedad köszönhet nekik egy bukott kupa elődöntőt. Itt csak annyi a kérdés, ugye csak én vagyok így ezzel, hogy a Mallorca az nem a tavalyi Osasuna.
Ez 10:30-kor nekem
Hát
már egy kicsit.
ugye a kupában a tavaly az Osasuna jutott el a
Ja,
döntőbe, de hogy
tényleg.
csak nekem nincs ilyen utánérzetem, ugye, mert az Osasuna szerintem tavaly az egy szerethető csapat volt, jó focit mutattak, a képességeik tudatában, ez a Mallorca meg ez egy roncsderbi, és most éppen szerencséjük van, hogy sikerült őnekik kivételesen jó formában lenni, a Sociedadnak meg a szezonban a legrosszabb formájuk van, de körülbelül ennyi az összes érdemük szerintem.
Tehát jó, mondjuk a Sociedad a 0. percben kihagyott egy büntetőt egyből, tehát az se segítette a dolgokat. Nem tudom, szerencse. Szerintem itt megint az, hogy Ez az ennyi, fú, ezt nem tudom, hogy akarom bekeverni a képbe. Voltam kint egy futsal meccsen, TF, ez másodosztály, feljutásért mennek már rájátszásba, TF UTE. Hát, gyerekek, elmondom nektek, volt nagyjából 60 zicsere a TF-nek, most nyilván túlzok, és 8-5-re nyert az UTE, úgyhogy alig jutottak el a kapuig. Tehát én azért mondom, hogy itt bedobhatja a szerencsét, és szétrúgják a kapufát, mellé, fölé, kapust, fejbe, bármi, és egy meccsen ki tud dobni ekkorát neked a gép, hogy egyszerűen nem tudsz, a bármit csinálsz gólt rúgni.
Hát meg most tényleg a Sociedad írdatlan mélyen van most is 2-0-ra úszik már a PSG ellen közben. Mbappé duplázott.
Dembele. Okosz.
Na hát a másik meccs pedig az Athletic Bilbao Atletico Madrid volt. Erről most ilyen rendhagyó módon Imi fog szinte csak beszélni, mert ugye a meccset nem adta a magyar tévé. Aztán nálunk az atlétikus szurkolói csoportban ott megjelent egy link, valaki betette, hogy ott azon elvileg lehet nézni. És ahogy ismeritek ezeket a streameket, egy 40 reklámot kiékszeltem, hogy aztán végre elindítsam a videót, csak nem indult már el a videó, és akkor ugyanezt még egyszer végigcsináltam, akkor se indult el, addigra már megkaptuk az első gólt, és akkor úgy is voltam vele, hogy nem erőlködöm, hanem megyek aludni, vagy mással foglalkozni. Így aztán egy elég keserves 3-0 a vége, de mindjárt Imi elmondja a látottak alapján a tanulságait, aztán utána még én is teszek azért hozzá.
Hát, ugye én éppen dolgoztam az, amikor ment a meccs, úgyhogy én is megkerestem utána egy streamet, ahol vissza lehet nézni. Ezt nem mondtam ki, mindegy. De visszanéztem végül is, és itt az első gól...
Fizettél azért a streamért, mondd be nyugodtan.
Persze.
Igen. És az első gólhoz akarok elsősorban itt hozzászólni, mert most itt nem magát a... Hát a meccs is nyilván, de inkább a folyamatok, és nem egy nagy truvájra akarok itt kiukadni. Ugye van egy kép, amit itt mellékeltem az adásmenethez, majd ugye be is lesz vágva a videóban. Hogy mik a problémák most itt az Atletinél védekezésben. Ugye ez az egész szituáció abból indult ki, hogy Lino támadásban, hát ott volt egy szerelés, amin ugye ment aztán a vita, hogy akkor ez most szabályos volt, vagy nem. Én magam nem tudtam úgy igazán megítélni, nem is ez a lényeg, mert most a lényeg az, hogy nem fújta le a bíró, tehát a maga a szituáció a gond, hogy ha te szélső hátvédként fent ragadsz, és szerelnek, akkor nem az az első dolgot, hogy elkezd reklamálni, hanem sprintelj vissza, és ha megvan a játék megszakítás, utána is lehet reklamálni. Viszont ugye itt ami a gond ebből, hogy ugye a képen az látszik, hogy a bal oldalon viszi a Bilbao a labdát, és a jobb oldalon a két játékos fut, ugye itt Iñaki Williams van hátrébb, és Hermoso meg a mellette levőt fogja, viszont ha megnézed a pálya közepét, konkrétan nincs ott egy darab Bilbao játékos se, ilyen 7 a 4 arányban vannak, ráadásul a Bilbaóiak csak a két szélen, tehát bőven lehetett volna tolódni, és itt ez a probléma az Atletinél már nem először, hogy nem tolódják le az ilyen helyzeteket, pedig ugye Simeone ezzel az ötvédős rendszerrel megadta a lehetőséget, mert általában nagyon ritka, hogy öt játékos essen neki egy kontránál, hogy általában kontrának pont az a lényege, hogy kevés játékos fut föl. És megint ez volt a gond, hogy a Hermoso azt látta, hogy mellette ő ott figyeli az embert, és Iñaki Williams tök üresen ment be, pedig viccel is nézhetett volna arra, mert a túloldalt a labdás embereken hárman is voltak, ő se nézett oda, illetve itt a középpályán az a baj, nem tudtam kinézni már, hogy ki van itt, de azt hiszem talán Koke, de ő se figyelt oda, hogy Iñaki Williams tök üresen van, és ugye ennek lett ez a következménye utána, hogy, és ez ugye végigment egészen a kapuig, és ennek lett ez a következménye, hogy tényleg Premier plánba kapta a labdát Iñaki Williams. Úgyhogy nekem itt ez inkább a gondom. Nem is maga ez a jelenet, hanem jelenség, és már ez nem az első a szezon során, főleg itt az utóbbi hetekben.
Nekem amúgy magával a jelenettel, tehát hogy megvannak létszámba, azt tegyük hozzá, tehát hogy a létszámmal szerintem semmi baj nincs, illetve még azt is mondom, hogy területek elosztása szempontjából nagyjából jó Hermosónak talán kijebb kellett volna jönni sokkal, de hát egy ilyen áteső labdát, hogy így még azt mondom, hogy blokkolni is amúgy jól akar, de az, hogyha közelebb van egy kicsit, tehát egy kicsit talán túlságosan befele tolódott el Hermoso, de ott neki körbe kellett volna néznie, tehát ezt mindig szokták mondani ugye a védőknek, hogy nézd be mindig magad mögé, ha beadás jön a másik oldalról, hanem mindig meg tudnod kell, hogy mi történik ott mögötted, mert akkor tudsz felkészülni. De szerintem rendszer szintű probléma ezzel most nem biztos, hogy volt, mert ezt annak a három védőnek ott meg egy támadta a labdást, másik három volt belül, szépen elosztották, ráadásul egy a röviden, egy középen nagyjából, és Hermoso volt talán, aki nagyon belógott.
Én azért mondom, hogy szerintem ez komolyabb gond ennél, mert azzal, hogy öt védő van, egy picit olyan értelemben kényelmes a helyzet, hogy azért négy védővel is bőven le lehet tolódni egy kontratámadást és levédekezni, és hogy amiatt, hogy öt védő van, egyik középső védő sem érzi azt úgy, hogy esetleg nekem jobban körbe kéne néznem, mert most Hermoso körbenéz, oké, észreveszi, hogy ott van Iñaki Williams, de akkor is egyedül van még mindig kettőre. Tehát, hogy a...
Nem egyedül van, mert onnan, tehát jó, de hogyha kilép, tehát hogyha mind a ketten ott maradnak a hosszún, akkor ő egyedül, hogyha kilép, levédekezi nagyjából mind a kettőt egy beadásnál. De, tehát attól, hogy ketten vannak, nem lesznek jobb pozícióba nála. Tehát, hogy az ott már hiába állna ott két ember, ugyanaz a rossz pozíció lenne attól függetlenül. De mondom, én itt egyedül a Hermosónak a hibáját vélem felfedezni, tehát ők létszámban megvannak, a Hermosónak kellett volna hátrébb helyezkednie, és akkor nem lett volna ebből az egészből galiba.
Hát,
de
nem
még
biztos.
Így is amúgy a Hermoso jól akart blokkolni, most az, hogy azt onnan így beverte egy kapáslövéssel, nyilván Iñaki Williams néha így beveri a szeme közé. De mondom, én itt Hermosot venném elő, ez szerintem az ő helyezkedési hibája, meg az, hogy ő nem tájékozódott a beadás előtt. Mert ha így tájékozódik, akkor lép kettőt hátra, vagy merre veszi, vagy ütközik, miközben jön be, és nem is tudja kapásból előni.
Jó, hát ezt most ilyen értelemben máshogy látjuk, de
ja,
én most
nem baj.
Itt, persze, itt most csak azért zavar engem a dolog, mert nem feltétlen, ugye itt most ezt a gólhelyzetet vesszük ilyen értelemben Gorcsi alá, ezzel, hogy most ugye tudjuk, hogy milyen beadás érkezett ebből, és abból,
persze.
Hogy lett gól, de ez megtörténhet még a másik 3-4 módon is, és
nyilván,
akkor
nyilván.
Viszont meg komoly gondot jelent az, hogy Hermoso egyedül van két emberre, mert ha mondjuk ugye Iñaki Williams visszajön ilyen cutback paszt fogadni, a másik játékos ott marad Hermosoval, akkor ugyanúgy Iñaki Williams egyedül van, és azt már Hermoso nem tudja lemozogni, és senki nem jött arra, hogy segítsen neki. Tehát az, hogy Lino fönt maradt, az ekkora lukat okoz ezen az oldalon, pedig három belső védő van, engem ez az, ami milyen értelemben zavar.
De ezt meg ebbe a játékrendszerbe, amit most a Atletico játszik, ez az egyik alapkövet, hogy a szélsővédők mennek fölfele. Ott nem fog, tehát hogy azt szerintem nem reális várni egy szélsővédőtől, hogy miután befejezi a támadást, ő 100-ból 100-szor már ott kell állni az ötbe egyből, főleg, hogyha egy labdavesztés van, és abból esetleg egy kontrát vezetnek, nem fog tudni visszaérni jó pozícióba,
de pont
szerintem.
ezt mondom, hogy nem is az a baj, hogy ő egyrészt azért zavar, hogy ő fölragadt, mert hogy reklamálás miatt ragadt fönt, de nem is ez a gond, hanem hogy az ötből egy kiesik, és a másik négy nem tudja letolódni a
Amúgy
helyzetet.
igen, az Atletico ezt, vagy az Atletik ezt amúgy is szépen csinálta, hogyha ha megnézitek, a második gólnál is hasonló szituációból indulnak, ugyanez a hosszúról indul mind a két játékos, és onnan támadja az egyik a rövidet, a másik megmarad távolságba, de ezeket föl kell venni. Tehát, hogy itt tényleg, én szerintem ez egy sima, tehát, hogy egyrészt kommunikálni egymással, másik az, hogy tájékozódni folyamatosan, hogy merre vannak a játékosok, és ott passávokba beállni, egy beadásnál, vagy ugye területeket jobban lefedni embereknek, mert ott nyilván, hogyha emberem, tehát hogyha ember-emberen nem fog tudni védekezni ott már egy oldalról jövő labdánál, mert meg fogja előzni, főleg egy Iñaki Williamsért, tehát még akár a testi kontaktot is gond nélkül felveszi, úgyhogy nyertes párharcot hoz ki belőle, Úgyhogy mondom, szerintem itt ott a Hermosói, utána meg szintén egy rosszul olvasták, hogy mi fog történni a játékból, és egyszerűen nem tudták fölvenni az embereket a második gólra rátérve.
Hát a második gólnál egyébként ez itt, amit most itt mutattam a kép alapján, az egyébként egy olyan dolog, hogy ezt Simeone, hogyha, vagy ezt úgyis nyilván videózzák ők egyfajtába, tehát most én csak okoskodok, de ők ezt nyilván egy egyszerű taktikai megoldással meg tudják oldani, tehát nem ez a fő, nem ez a kínos ilyen értelemben. A kínos inkább a második gólnál volt, hogy négy ember között tudott lőni Nico Williams.
Mert ott is ott áll, tehát hogy rossz pozícióba áll, mögötte, majdnem, hogy mögötte áll a játékosnak, tehát olyat nem lehet. Tehát
Igen.
akkor ő van közelebb a kapuhoz, meg a labdához is, tehát ott nem tudsz védekezni rajta, hogyha neki eltalálják a lábát, neki csak bele kell rakni, és onnantól kezdve gól minden. De ott is mondom, ott is az volt a bajom inkább, hogy nagyjából hasonló dolog történt. Tehát ott, hogyha az elejétől nézed a támadást, ott szintén a hosszúról indul mind a két ember, és a középső játékos ott például egyáltalán nem tájékozódik, hogy mi történik mögötte.
A
Viccel
melyik
a röviden áll.
gólnál volt az, hogy Hermoso úgy akart blokkolni, hogy lehajolt, megfordult, hogy háttal legyen, és lehajolt. És az a baj, nem emlékszem, hogy az első vagy a második gólnál, de ott azt nem is értettem, hogy miért gondolta úgy, hogy úgy könnyű jobban fogja fedezni a kaput, hogy bepucsít konkrétan.
Hermosonak vannak dolgai.
Az nekem nagyon cifra volt, mert csináltam már én is ilyet focin, de hát az sörmecs volt, és akkor ne rúgjanak már fejbe úgy 3 méterről, de hát most itt tét
Na, és őt
meccsen
fejbe rúgták? Nem.
nem, mert úgy
Ugye?
elhajolt, hogy viszonylag.
Ja, várjál, de akkor az elsőre gondolsz, hát ott
Nem
volt az, hogy
emlékszem, hogy melyiknél volt,
ő
azért mondom.
felvette, de azzal szerintem nincs baj, nyilván ott felvette a blokkoló pozíciót, abba bele fog fordulni, tehát hogy
De nem, nagyon durván belehajolt.
hát igen, de
Nem
ott
emlékszem, akkor lehet, hogy az első.
az első volt, amikor Iñakinek jött a lövés, és ő mondom, egész jól fölvette amúgy azt a blokkoló pozíciót, tehát hogy nyilván messze volt az embertől, de annyira nem volt vészes.
Már ha nem
Jó.
hajol le egyébként ennyire,
Igen,
akkor.
akkor még nagyobb helyet fed a kapuból, de így is azt mondom, hogy azt ott már jó volt a mozdulatsor, amit csinált, előtte kellett volna tájékozódnia.
És amennyire nem működik a védelem idén, sajnos az Atlétikónál, annyira viszont nem sokkal ezelőttig, vagy mondjuk úgy, hogy a szezon nagy részében, kisebb kihagyásokkal annyira jól működött a támadójáték. Mostanában ugye Morata sokáig nem lőtt gólt, Griezmann kiesett, így ezen a meccsen is. Nem tudom, hogy látszott-e a hiánya, mert hát ezt nem tudjuk, hisz nem történt még így is, meg úgy is a meccs, de az biztos, hogy hiányzott, és hát nem is tudom, hogyha ilyen védelmi hibák vannak, és simán szerez 3 gólt a Bilbao, akkor egyáltalán változtathatott-e ezen, vagy változtathatott volna ezen, hogyha Griezmann ott van? Lehet egyébként, hogy igen, mert sokszor a védőjátékból is nagyon jól kiveszi a részét, de én ugye így az összefoglaló alapján én nem láttam, hogy ezen múlt volna csak ez a meccs sajnos, hanem sokkal többen.
Nyilván nem, most itt a atleti formája miatt sem mondom, hogy ezen múlt. Engem inkább azért éreztem úgy, hogy nagyon nem lett volna mindegy, hogy van-e Griezmann, meg talán nem is ezen a meccsen, hanem általánosságban nézve, mert ha most csak ezt a meccset nézem, akkor irdatlanul egyoldalas volt az Atletico támadójátékban. Én szinte azt láttam, hogy folyamatosan Linónál van a labda, hogyha elérik a támadóharmadot, és pedig ugye tudjuk, hogy a másik oldalon Griezmann szokott kavarni. Ott van Llorente, meg vannak ilyen játékosok, akik jók, de ők folyamatosan Griezmann körül keringenek, tehát megvan ez a központi szerepe Griezmannnak a támadásépítésben a jobb oldalon, a bal oldalon folyamatosan ment, a jobbra meg nem is nagyon tudták, hogy most mit kéne kezdeni, hogy nincs kinek passzolni.
De amúgy most már én azt megfigyeltem az Atleticónál, hogy a Linónak az oldala sokkal magasabban helyezkedik alapvetően. Ha hőtérképeket megnézel, ott is nagyon jól lehet látni, hogy Molinát inkább tartja egy ilyen biztonságinak, és nem engedi annyira föl, és Linónál pedig sokkal magasabban tud helyezkedni, illetve ő futja be ott ugye a mélységi területeket is általánosságba. Tehát, hogy abszolút arra készíti elő a játékot, hogy onnan jönnek majd a beadások, és a másik oldalt meg túltölti, hogy tudjanak érkezni rá, és hogyha még onnan Linóról el is forog a játék, ugye nagyjából úgy, mint Xavi Yamát használja nagyon sokszor, hogy kiállítja teljesen a szélére, hogy ő majd egy az egyezzen, és abból tudjon valamit kreálni, és a másik oldalt meg megpróbálja túltölteni játékosokkal, hogy ott meg emberelőnyben legyen folyamatosan, és tudjon úgy mögé kerülni esetlegesen a védelmeknek. De ez amúgy, hogyha megnézitek a mostani, vagy ennek a meccsnek is a hőtérképet, ez nagyon szépen látszik, hogy nagyjából úgy néz ki a hőtérkép, hogy a három közép-hátvéd meg a Lino egy ilyen szép kis U betűt ír le, és az összes többi játékos a másik oldalon egy kicsit eltolva egy csoportba tornyosult egymáson. Úgyhogy hát nyilván nekem inkább az a kérdésem, hogy Morata milyen állapotban van. Tehát én úgy érzem, hogy ő így látva a dinamikáját, meg ahogy ő közlekedik a pályán, hogy ő nem százas jelen pillanatban. És azért az befolyásolni fogja neked ezt a tervedet, hogy Linóval adogass be a labdákat, meg hogy Linó onnan centerezzen, hogyha Morata nem egészséges, és nem tud rá folyamatosan úgy érkezni, ahogy a szezonnak az első felébe, akkor igazából ezt dobhatod a kukába, mert más meg nem tud jelenleg érkezni erre. Tehát Correa nem alkalmas, Depay szintén nem erre alkalmas, és utána hozott be, ugye már csak a szélsők vannak nagyjából, meg a mélységi játékosok, akik meg nem erre lettek kitalálva.
Még erre majd kitérünk egy másik meccsnél is, de addig is hogyan ítélitek meg az Atlético eddigi szezonját? Most, hogy akkor már a kupát biztos, hogy nem nyerheti meg a csapat. A Bajnokok Ligája további jutásra szintén nagyon, hát nem tudom mennyire kevés, de hát 1-0 nyert az Inter, és nincs valami nagy formában az Atleti. Tehát ha még ezen tovább is jutna a csapat, akkor is azért a BL győzelem az még nagyon odébb lenne. A bajnokságban tulajdonképpen most már a dobogóért kinkeservesen küzd a csapat. Ez már egy pocsék szezon?
Én
úgy
most...
látom, bár ezt inkább azért még elfogultan atlétikus szurkolóként mondom, hogy ez így most már pocsék. Mi nagyon reménykedtünk a királykupa győzelemben.
Én most is azt mondom, amit egy vagy két adással ezelőtt, hogy szerintem ez egy átmeneti szezon. Annyira nagy ez az ideológiai váltás, tényleg yingből yangba megy az Atleti, ezt nem lehet így csettintésre megoldani. Ez egy nagy vállalás Simeonétól, meg bátor húzás, hogy ezt bevállalta, meg, de amúgy igaza van, tehát hogyha az Atleti tényleg most csak nézzük azokat a csapatokat, akiket mindig úgy említünk a Bajnokok Ligájában, hogy a végső győzelemre szinte minden évben esélyesek, ugye egy Bayern München, Manchester City, Real Madrid, és még egy-két csapatot változó izébe ide teszünk. Ha az Atletico Madrid is ide akar tartozni, úgyhogy nem az legyen, hogy ebbe az évben ott lehet az Atleti, hanem hogy tényleg minden év ott legyen, ahhoz ez a fajta játék kell. És az Atleti meg az elmúlt években azért nem ezt játszotta most. Ez tényleg egy óriási ideológiai váltás, és ennek megvan az ára. Én szerintem lehetne ez sokkal rosszabb is, tehát hogy nagyon-nagyon csúnyán be is lehetett volna ezt nézni, pláne, hogy nem lett az egész játékos keret teljesen átalakítva hozzá. A védelem azt ugye tudjuk, hogy nem sikerült úgy erősíteni, ahogy akarta, tehát én egyáltalán nem látok ezzel gondot meg. Voltak olyan időszakok, mikor az ősznek az első bő felében szerintem messze az Atletico volt a legstabilabb és konzisztensebb csapat. Egy-két ilyen, és akkor is becsúszott hibának tűnt az a Cadiz vagy Las Palmas meccs volt, most értem, nem emlékszek, ami ott úgy nem jött ki jól, de egyébként meg tényleg, és ők voltak az egyetlenek, akik ugye a Realt kétszer is megverték már, tehát én azért mondom, hogy én nekem nagyon tetszik az, amit az Atleti csinál, ez most egyszerűen szarul jött ki, a kupagyőzelem is olyan, hogy simán meg lett volna, ha nem most jön ki a forma ingadozás, hanem mondjuk kicsit az ősz korábbi részében, és akkor nem itt tartanánk. A BL címre meg én azért ezt most még amúgy sem láttam volna esélyesnek, szóval én nem tartom ezt így pocséknak.
Részemről is hasonló gondolatok. Nyilván itt Ugye a szezon elején volt ez az őrületes sérülés hullámuk, ami azért nagyban befolyásolta azt, hogy kezdődött a szezon egyből el. És azóta is azért mindig olyan rossz. Én inkább azt mondanám, hogy azokon a posztokon, ahol nekik kicsi a merítésük, ott nagyon rosszkor jöttek sérülések. Tehát, hogy nyilván nekik most előrefele van két olyan kulcsemberük, gondolod itt Moratára és Griezmannra, akiket nagyon nem tudsz pótolni. És ez látható. Tehát, hogy persze kisebb csapatok ellen tudsz pótolni, és ott még be is jöhet néha, és láttunk ebből is jó húzásokat amúgy az atleti részéről, hogy milyen gondolatokkal tette föl egyszer-kétszer a támadókat, hogy nem Moratát úgy helyettesítette, hogy igazából nem is egy csatárt rakott föl, hanem Llorentét rakta föl, és akkor letámadtak, és onnan próbáltak még veszélyes támadásokat vezetni. Ez talán pont 2 hete volt, már nem is emlékszem, hogy ki ellen. Na de hogy az a lényeg, hogy szerintem ez a csapat ez majd most kezd összeállni. Azért vannak fiatal játékosok, illetve nem is feltétlen fiatal, de olyan játékosok, akiknek ez az első komolyabb szezonja. Tehát itt Linóra gondolok, Molinára gondolok, Barriosra gondolok. Tehát, hogy ők azért olyan meghatározó emberei lesznek ennek a gárdának, én úgy gondolom,
Rikelme.
hogy Riquelme abszolút, tehát hogy ez egy építkezési folyamat, és tök jó szerintem, hogy ahhoz képest úgy sikerült átvinni, hogy azért a kupába, érted, kaphatatok volna mondjuk egy Majorkát, és lehet, hogy tovább mentetek volna most, és akkor meg lehetne a kupa. Kaptatok egymás után egy Real Madridot és egy Athletic Bilbaot, ráadásul azt a Bilbaot, aki meg minden, tehát látjuk azt, hogy milyen játékerőt képviselnek. Szerintem most így azzal sem lövök én nagyot, hogyha jövőre ők, hogyha elindulnak valamelyik kupasorozatba, nemzetközi kupába, ők ott is azért ütni-vágni fogják a külföldi csapatokat is, és akár sztárcsapatosokat is tudnak majd megszorongatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez ahhoz képest szerintem egy jó szezon, főleg, hogyha itt a BL indulás meg lesz, akkor elmentél a BL-be, és most valószínűleg egy Inter megállít, egy Intertől jelen pillanatban az Atletico kikaphat. Mert az Inter egy jóval erősebb csapat jelen pillanatban, előrébb tartanak az építkezésben, viszont nekem nagyon pozitívak azok a jelek, amiket az Atletico jelen pillanatban mutat, és amerre mennek ők. Az szerintem egy érdekes bajnokságot fog szülni Spanyolországban majd, hogyha ők erre még tovább tudnak építkezni, és azért látjuk, hogy e felé építkeznek, akár itt gondolok a Fermérennek a igazolására is. Ez, hogyha ilyen játékosokat tudnak igazolni, és ezeket szépen be tudja építeni a csapatba, a Simeone, akkor ez nagyon érdekes kis csapat lehet, meg az is érdekes, ebből talán könyveket is lehet írni, hogy Simeone hogy ment át egy igazi védekező specialistából egy ilyen sokoldalú edzővé, aki át tud formálni egy keretet is, meg tudja adni ennek az alapvetéseit, hogy egy labdás játékot ő hogy akar levezényelni, úgyhogy domináljon az a csapat. Ez nagyon érdekes számomra, sokkal érdekesebb, mint előtte volt bármi az Atletico-nál.
Hát meg bocsánat, azt azért tegyük hozzá, hogy a spanyol bajnokság az elmúlt nem tudom hány évben, sok évben arról szólt, hogy volt a Barça Atleti Real, és akkor ők mentek a bajnoki címért, mögöttük pedig nagyon-nagyon sokkal lemaradva jött általában a negyedik csapat. Ha nagyon jó volt, akkor csak 10 ponttal lemaradva jött mögöttük a negyedik csapat, és utánuk meg aztán pláne a Vízözön. Most ebben a szezonban pedig 5 csapat van, akik tényleg mind az 5 csapat jónak számít, és azért erre senki nem számított, tehát nem az van, mint az elmúlt években, mert az elmúlt években lennénk, az Atletico minimum harmadik helye bőven fix lenne, és a maga a kupában sem az lenne, hogy az Athletic Bilbao akkor egy ilyen micsoda fenevad, akivel ilyen áldászharcot kell vívni. Nyilván voltak jó Bilbaók korábban is, de nem ilyen szinten jó Bilbaók. Most meg itt van még rájuk a Girona is, szóval azért mondom, hogy ez egy teljesen más környezet. Tehát mondhatnánk egy picit, hogy talán picit majdnem, mintha rosszkor találta volna ezt ki Simeone, de nyilván ez nem az ő hibája, hogy most hirtelen ez a másik két csapat is ilyen jó lett.
Mit gondoltok arról amúgy, hogy emelkedni fog Most, hogyha ezen gondolkozunk, érted, a Bilbao egy fenntartható modell szerintem jelen pillanatban. Tehát láthatóan nem akarják eladni a legjobb játékosaikat is, vagy csak egyet-egyet, de azt nagyon drágán adnak el, és meg tudják tartani ezt a identitásuk miatt a keretüket folyamatosan. Tehát, hogy ők szerintem úgy hosszú távon lehetnek egy érdekes pontja a spanyol focinak. Lehetséges, hogy hosszú távon akár egy nagy négyes is lehet ebből.
A Bilbaóval nekem az egy bajom van, ami nagyon tetszik bennük, csak hogy milyen nagyhatalmi kérdésekben ez szerintem komoly békjó, amit saját magukra tesznek, hogy ugye csak a baszk játékosokat veszik számításba, és most azért azt nem lehet minden évben elvárni, hogy ilyen játékosokat tudjanak kinevelni, meg akár, ha nem is ők nevelték, de összeszedni. Mert most akármilyen jók a képzések, arra azért van egy tehetség minimum, ami azt megköveteli, hogy ez a képzés ilyen játékosokat faragjon, és szerintem ez is okozza a Bilbaónak ezt az állandó hullámzását, hogy voltak azért kiesés elől menekülő Bilbaók, meg vannak most az éppen ilyen jó Bilbaók. Én remélem, hogy igazadva lesz ebben, mert ez tetszene nekem is, de valahogy ezt nem. A Real Sociedadot például hosszú távon sokkal inkább elhiszem, hogy működhet.
Én most csak azért gondolok, vagy azért tettem fel ezt a kérdést, mert amit most látunk Bilbao-ban az az, hogy most már vannak 28 éves sztárjaik is, akik ott vannak náluk végig.
Ja, de most Nico
Tehát...
Williams, meg Sunset. Nem látom, hogy 2 éven belül ne legyen az, hogy mind a kettő már rég elment, és
Aha. Na, figyelj, alá tudom írni. Mondom, nekem inkább az az érdekes most, hogy tudnak bemutatkozni Bilbao-ba olyan játékosok, akiket már kölcsön adtak első osztályba is akár, és már meg, tehát hogy azokat a jeleket mutatják, amit mondjuk egy Barca meg egy Real szokott mutatni. Hogy már kölcsön tudja adni olyan helyre a játékosait, aki még éppen nem fér be, mert van előtte egy-két játékos, ami normális, tehát hogy egy első osztályú csapatnak, vagy egy éppen egy feljutásért küzdő csapatnak, és lehet, hogy a következő évben meg ő már be tudja rakni, és nem nagyon fiatalon, mert ha megnézitek, hogy mutatkoznak be náluk a játékosok, ilyen 21-22 évesen, amikor már azért el lehet tőlük várni azt, hogy teljesítményt is lerakjanak az asztalra, nyilván már nem nincsenek növésbe, tehát nincs az a Barca effektus, hogy mindenkit, hogyha túlterhelsz, akkor rogy totál egész életébe, hanem ez egy jó működő rendszerként tud, hogyha ezt így végig gondolod, hogy ezt hogy érdemes felépíteni egy ilyen rendszert, ahol te neveled ki a játékosokat, akkor biztos, hogy van kell lennie egy olyan lépcsőnek, és ez volt ugye a Barszának is egy nagy dolog, amikor a második csapat az fönt volt a másodosztályban. Akkor tudott minőségi játékosokat odaadni, mert a harmadosztály és az első osztály között nagyon nagy az a különbség, mind fizikálisan, mind pedig a játék gyorsaságban, és az nehéz fölvenni azt a tempót egyből. A másodosztályból már egy fokkal könnyebb, nyilván, hogyha meg az első osztályba tudsz kölcsönadni játékosokat, és onnan úgy érkeznek vissza, hogy ők ténylegesen játszottak is, és ki is próbálták magukat, akkor meg még jobb neked, mert egyből ugyanabba a közegbe kell beleesnie csak nálad. Szóval szerintem ez egy élhető modell tud lenni, nyilván ehhez mindig szerencse kell, meg az, hogy ne őrülj meg, mint mondjuk egy Barcelona, és vegyél 100 plusz millióért össze-vissza játékosokat. De hát ez még nem áll fönt ez a veszély, mert nem vásárolhatsz, mert neked baszki játékosokat kell vásárolnod.
Most a
Akkor.
Sportingból a Dzsálót már állítólag tán meg is egyeztek, most hirtelen nem emlékszek, azt hiszem az még nem hivatalos.
Hát a Transfermarkt már készként kezeli, de ő ugye 10 évig Baszkföldön nevelkedett, úgyhogy
Igen.
így végül is betudják, hát mint amikor a Paks edzője a magyar állampolgárrá váló Tomislav Szivics lett, tehát betudják a Dzsálót is ide terelni a baszk
Gyáló?
zászló alá. Gyáló, igen, ugye
Gyáló?
van a
Én Gyálónak hittem. Akkor elnézést.
Én azt gondolom, hogy a Bilbao egyébként is egy nagy klub. Az igaz, hogy volt most pár évtizeden keresztül, hát vagy inkább egy-másfél évtizeden keresztül egy ilyen elég komoly, hosszabb hullámvölgyük, de spanyol szuperkupát nyertek ugye 21-ben is, nyertek előtte 16-ban. Való igaz, hogy azelőtt viszont nagyon sok kimaradt, és hát a 80-as évek, tehát akkor mégis több évtizedes. Ugye utolsó bajnoki cím 84, utolsó spanyol kupa győzelem 84, utolsó szuperkupa győzelem 85, a mostaniak előtt, tehát most egy kicsit vissza is kapaszkodtak ez a felfrissített stratégiájukon, a jobb utánpótláson, meg talán egy kicsit azon is múlt, hogy a egyértelműen túlköltekező és valamelyest már felelőtlenül túlköltekező nagy klubok meg egy kicsit beszakadtak így a saját légüres terükbe, tehát akármeddig nem lehet felelőtlenül gazdálkodni. A Bilbao pedig szorgalmasan csinálja keményen a munkát, aminek megvan az eredménye, főleg akkor, hogyha a konkurenciával ez megtörténik, mert hogyha egy végtelen pénzözönben úszó Manchester City lenne még itt, akkor meg egy PSG, meg ilyen csapatok, akkor lehet, hogy a Bilbaónak ezek a sikerek most nem lettek volna meg. De hogyha viszont ezek a folyamatok így folytatódnak, és mostanában erről nem annyira van szó, mint mondjuk nyáron, hát persze, hiszen akkor nem is tudtak csak 8 játékost benevezni még az első forduló előtt 2 nappal, vagy néhány nappal. Úgyhogy most kevésbé beszélünk arról, de lehet, hogy a Barcelonának például még most is éppen ugyanolyan rossz a pénzügyi helyzete, mint amikor nyáron szó volt róla, hogy lehet, hogy csődbe mennek egészen szó szerint. És hogyha az így folytatódik, meg hogyha mondjuk egy szezonra a Real Madridnál is valamiért így beütne a krach, az Atlético jövőre nem feltétlenül fogja még annyira összeszedni magát ezzel az újfajta játékstílussal, persze lehet, hogy igen, tehát a Bilbao az lehet, hogy most is kupát nyernek, és akkor lehet, hogy szuperkupát nyernek, ki tudja, jövőre lehetnek bajnokok is, ha összetartják a csapatot, meg ha Gyalo is nagyon beválik. Én őket most éppen tartom annyira, hogy ez már egy nagy négyes legyen, bár ebben az is benne van, hogy az Atlético miatt, aki le van szakadva a másik kettőtől, egy kicsit így nagyobb is a szórás, és ahhoz már így közelebb van a Bilbao.
Én akkor is inkább ötöst mondok, mert én a Sociedadot azt,
szóval
akármi is ma van idén velük, attól ugyanúgy erre a polcra helyezem.
Ebben még egyet is értek veled, tehát hogy a Sociedad nyilván ugyanez a polc valószínűleg, tehát hogy a sok különbség szerintem a két csapat között nincs, most jelen pillanatban ebbe a bajnokságba úgy tűnik, hogy van, de hát ez is az egyik csapat van a BL-be, a másik meg nincs.
Na igen, de ugye a Bilbaót azért emelem mégis fölé, akár történelmileg is, mert az a negyedik legeredményesebb spanyol klub, tehát történelmileg mindenképp az első négybe tartozik, hiszen negyedik, és most is. És a Sociedadtól se várom, hogy lesüljednek mondjuk jövőre, de a Bilbaót egy kicsit erősebbnek tartom. És hogyha már nagy négyesről vagy nagy ötösről beszélünk, akkor én inkább olyanokról szeretnék beszélni, vagy úgy szeretném nagy négyesnek hívni ezt a négy spanyol klubot, akiknél egyáltalán szóba jöhet esetlegesen az, hogy BL-t tudjanak nyerni. Lehet, hogy egy szerencsésen megpattanó labda kell a negyed döntőben hozzá, és így tovább, de a Sociedadban nem látom azt, hogy odáig elmeneteljen. A Bilbaóból sem olyan nagyon nézem ki, de tényleg, ha együtt tartják a keretet, és minimálisan erősíteni is tudnak, akkor nem az lenne a legnagyobb csoda a világon, ha ezt kifutják. A Barcelona, Real Madrid, Atlétikótól meg egyáltalán nem lenne csoda egyébként sem. A Sociedadból nem nézem ki.
Én azt mondom neked, hogy a jelenlegi Real Sociedad szerintem, már most nem az idei évre gondolok, hanem erre a keretre, ami most tavaly meg idén ment, mert nem nagyon változott azért. Ez a Real Sociedad szerintem semmivel sem gyengébb, mint a 2014-es Atletico Madrid. És az ott szerintem ugyanúgy meglepő volt mindenkinek, mint ahogy te most meglepődnél, ha a Sociedad BL döntőt játszana. Szerintem az akkor is meglepő volt, és ugyanúgy lenne ez most is, de szerintem az egy nem gyengébb csapat.
Hát ez lehet. Majd
most már megszoktuk, hogy az Atletico BL döntő esélyes lehet minden évben, de az akkor még szerintem nem volt ennyire magától értetődő.
Azért ott volt egy olyan erőnlét, egy olyan, ki lehet mondani, hogy a világ legjobb védelme volt. Most nem feltétlenül csak a kvalitás.
Ez melyik van, csapatra mondod?
Hanem, hogy hogyan volt ez összeszervezve, tehát, hogy nem igazán kapott gólokat a csapat. Egyébként nagyon jó játékosok is voltak, csak ezt már beszéltük egy másik adásban, hogy ugyanaz a játékos a Real Madridban szupersztár lenne, az Atlétikóban meg nem annyira figyel rá a világ,
Most csak
egyébként
arra
egy
mondom, hogy ha most megnézed a Real Sociedadnak a játék, főleg középpályán vagyok így a Sociedaddal, hogy szerintem a Sociedad mostani középpályája az messze jobb, mint az Atleti akkorié. A védelemben az Atleti nyilván az akkori Atleti
nyilván.
jobb, talán a különbség, ami a két csapat közt van, az egy Diego Costa. Szerintem ennyivel volt maximum jobb az Atleti, mint a mostani Sociedad, de én nem érzem, hogy nagyobb meglepetés lenne a Sociedadtól egy BL döntő a következő 2 évben, mint akkor volt az Atletitől.
Hát legyenek ott, és jó esetben legyenek ott egy másik spanyol csapat ellen. És akkor elégedettek lehetünk.
Itt csak egy kérdés, hogy mielőtt itt a kupa témát lezárjuk, mert most már akkor megvan ugye a párosítás, hogy Bilbao Mallorca az egyértelmű, mint hármunknak, hogy vagy Mallorca? Ne.
Hát a Mallorca nagyon-nagyon szerencsésen futottak ki, ugye mondtam a statisztikákat. Egy döntőből ezt nem nézem ki, hogy így meg lehessen nyerni egy döntőt.
Én nagyon remélem, hogy nem nyerik meg. Itt nem érdekel a kisebb csapat szimpatikusabb, Holtra nem érdekel, mert ez nekem minden csak nem szimpatikus, ez a
Ahhoz
Mallorca.
szimpatikusan kéne játszani, tehát gyengébb képességű játékosokkal, de csupa szívvel, lélekkel, legjobb képességük szerint mégis valami szépet mutatni, az akkor azt lehetne mondani, hogy jaj, de szimpatikus kis csapat, de én nem látom bennük ezt a fantasztikus mesehőst, aki valamiért a szívemhez kéne, hogy nőjön. Ők most ezt valahogy sikerült ezt a meccset kihozni, örülhetnek neki nagyon.
Azt hiszem Muniain, aki elbukott már, nem tudom, 3 vagy 4 kupa döntőt. Mióta Bilbao játékos szegény, és hogy neki ez most nagyon... A László Ági írta ki a Facebookon, azt hiszem, hogy neki lenne ez a ilyen visszavonulás előtti megváltás, ez a trófea, hogyha összejönne. És egyébként a Bilbao zsinórban 6 kupa döntőt veszített az elmúlt idő, 10-20 évben, szóval nekik ez amúgy is nagyon jól jönne. Csak még annyit aztán tőlem mehetünk tovább, hogy azt azért tudjátok, ha most éppen befejeznék a bajnokságot, akkor a szaudiak jövőre nézhetnék a spanyol szuperkupában a Gironát, a Mallorcát, meg az Athletic Bilbao-t. Tehát akik a lációkat, meg az ilyeneket kifütyülik, azon lesz szuperkupán, meg és nem is az, hogy
Wow.
kifütyülik, nem mennek el, bocsánat, rosszul mondtam, tehát hogy nem mennek el a meccsre, mert itt is Real Barcát, meg Atletico-t várnak, és most megkapnák a Gironát, a Mallorcát, meg a Bilbao-t, ez zseniális.
Hát kívánom is nekik, és ha meddig tart ez a szerződés? Még
Nem
utána
tudom.
még egy évig, nem? Nem tudom ezt, de remélem akkor le is, tehát valahogy kilépnek belőle, és akkor nem kell tovább ezt elviselni.
Szerintem túl sok pénz van benne ahhoz, hogy kiszálljanak. Sajnos.
Most jönnek ugye a bajnoki meccsek, a 27. forduló. Azt mondom, hogy röviden még csapjuk hozzá az Atlético Madrid Real Betiszt
Jó.
ehhez az előző Atlético meccshez. Itt először kiemelném a kapusok érdemeit, mert rengeteg védése volt mind a két kapusnak. Hát a Betis kapusa 10-et védett, ami nem is tudom, hogy mikor, hát talán példanélküli eddig a szezonban, és Oblaknak pedig az köszönhető, hogy végül nem egyenlített ki a Betis, mert Oblak is 5-öt védett, és nagyon nagyokat a végén, és így Rui Silva is a 10 védésével ugye nagyon nagy segítségére volt a csapatának, hogy nem kaptak 4-5 gólt. Mind a mellett, hogy egyébként végül az ő nevére írták az öngolt, de az a kis flipperezés ide-oda pattogott, ugye a beadás az megpattant egy Betis védőn, onnan pattant, hogy volt egy másik Betis védőre, onnan Hermosóra, és onnan a kapusra, és onnan be, tehát az nem lehet azt mondani, hogy hibázott, hanem ez így alakult. Úgyhogy na, a kapusok dicsérete után akkor azt mondom még a hőtérkép érdekességek folytatásaként. Itt is ezen a meccsen én azt akartam kiemelni, amit Bálusz a Bilbao ellen, hogy teljesen balra helyeződött az Atlético támadó játéka.
Elvetted
És
a kenyerét, Bálusz.
hát nem,
Bocs.
egy másik meccsit most még ráerősítek, tehát a
Nem
Bálusz
eszik kenyeret, mert fogyózik.
így van.
Ah.
A Bálusz nem csak úgy tippelt valamit.
Ő csak
Én
issza.
Ő csak issza. Annyival kiegészíteném, hogy itt Hermosónak és Linónak, hogyha egybevetjük a hőtérképét, akkor hát kísértetiesen egybevág, és ami még érdekes, hogy így Hermoso, aki elvileg a hát, mert gyakorlatilag is a hátsó hármasnak a része, ő nagyon sokat előre ment, legtöbbet nagyjából a félpálya környékén volt, de már mint a szélen, de a félpálya vonalában, és ez így nagyjából átfedésben van Linóval, aki ennél egy kicsit előrébb is volt, hiszen rengeteg támadással felment. Viszont a másik két közép hátvéd, Paulista is, és Witzel is, ott maradtak a helyükön, tehát Witzel a túloldalt nem ment föl, úgy, mint Hermoso a balon. És ami meg még ennél talán érdekesebb szerintem, hogy ha megnézzük Koke hőtérképét, valamint Barrios hőtérképét, akkor ők meg egy az egybe hátra mentek olyan magasságig, ahol Witzel helyezkedett el, tehát konkrétan amikor Hermoso is följött támadni, és Lino is felment a támadásokkal, és mind a ketten sokszor együtt is fent voltak, és Lino fent is maradt, Hermoso mire visszatalált az idő volt, és Koke meg Barrios mentek be hátra beállni középhátvédnek nagyon sok alkalommal. Aztán, hogy erre még egy koronát rátegyek, Morata egy picivel többet volt hátul Witzel posztján, vagy hát gondolom, hogy végül is így mellette, mint amennyit elől volt. Na, szinte ugyanannyit, de egy picivel többet volt hátul. Tehát még Morata is visszament a közép hátvéd pozíciójára úgy körülbelül. Koke és Barrios pedig abszolút, ott játszották le a nagy részét a meccsüknek, azért, hogy Hermoso és Lino is fent legyenek. Úgyhogy teljesen mindent annak rendel alá a csapat, hogy a baloldal az nagyon intenzíven feltámadjon, fent támadjon és felmenjen.
Nekem Morata hihetetlen, hogy itt viszont megint tudott 2,3 XG-t termelni ezen a meccsen. Oké, hogy volt benne egy büntető is. Abból
De azt meg pont kihagyta, igen.
Igen, ebből egy gólt sikerült rúgnia, de hogy négy hely, vagy négy lövésből sikerült ezt a 2,3-at összerakni, ez egy hihetetlen magas szám. Tehát, hogy
Igen.
ő nagyon élt ezen a meccsen, de még Depaynak is a 0,68 az is egy magas szám. Hát ezt megint csak ezt a meccset, ezt nem 2-1-re kellett volna megnyerni a
Hát a
Atletico
10
Madridnak.
védés az ugye 10 védés, tehát az Atletico hiába, jó, nem mindegyik lövés volt akkor a világklasszis, de azért 10 védés az 10 védés. Nem csak mindig
Igen.
belerúgták a labdát. És már Morata meg nem mert, már nem gólt lőni, mert Simeonétól kérdezték a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy mi ez a hosszú gólcsend Morátától, és ő meg csak lazán ráválaszolta, hogy majd ma lő gólt, úgyhogy így is lett.
Hát neki szerintem amúgy mindig is ilyen volt, hogy egyszer elkapja a fonalat 5-6 meccsig, és akkor rúg folyamatosan, utána 4 meccs semmi, és aztán megint 5-6 meccs rúg
Na most,
folyamatosan.
most pont jól jönne, hogyha pár meccsen is, főleg az Inter ellen akár többet is tudna, mert hát jó, mindig bennem van ez a menthetetlen romantikus, aki tudja hinni, hogy az Atlétikónak van keresni valója a Bajnokok Ligájában, de
De most figyelj, ez is ugyanolyan egy meccs. Tehát,
hát
hogy
egy meccs.
most bármennyire is én nem adok sok esélyt az Atletico Madridnak, egy meccsen, érted, az első percben nem tudom,
Kiállítás.
Valaki kiállítatja magát
Persze,
az...
bárhogy alakulhat.
Érted, tehát, hogy onnantól kezdve meg fölborul az egész meccsnek a lehetőségeinek a tárháza, onnantól kezdve
Onnantól meg már csak
kiszámíthatatlan.
5 meccs és BL győztes vagy.
Igen.
Szinte
Adsz egy
zsebben
jó
van.
Sorsolást.
Igen, mert ott már csak könnyűek vannak.
Ja.
Na, nézzük, és akkor, na, egy hát Saulnak a nem éppen dicsérete, Koke helyett állt be a 61. percben, majd pedig sikerült neki a passzainak a 43%-át pontosan elvégezni. Ez teljesen kritikán aluli, ez abszolút nonsens egy középpályástól. Sikerült a 7 passzból 4-et ellenfélhez adni. Nagyon formán kívül van, és már a meccs közben is a mi atlétikus fórumunkon felmerült, hogy Fermére mikor kapja meg a lehetőséget. Persze edzésen nem vagyunk ott. Az Atlético szurkolók sem, meg ti se látjátok az edzést, de hogyha ő már húzó ember tudott lenni az egész ősszel, akkor tényleg ilyen kevés lehetőséget érdemel? Hiszen Barrios meg Riquelme sem sokkal idősebbek.
Szerintem inkább nyilván itt van egy olyan dolog, hogy át kell adnia az edzőnek a gondolatait egy játékosnak, és valószínű Simeone még nem bízik benne annyira, mint azokban, akiket már ismer viszont, és tudja, hogy a fejükben ott van az, amit elképzel. Szerintem előbb-utóbb meg fogja kapni, tehát nem véletlenül vásárolták meg, előbb-utóbb meg fogja kapni a bizalmat. Neki szerintem nem kell itt kapkodnia semmivel, meg az Atletico Madridnak sem kell vele kapkodnia.
Egy kicsit a utánérzetem van De Ketelaere ügyében, hogy ott is az első évben a Milánnál ugye nem jött össze, és most nem tudom, kölcsön vagy el lett adva a Atalantába, és most meg már nagyon jó. Tehát ez egy
hát
új,
jó,
teljesen...
de ez is olyan, hogy tudod, elmész egy csapatba, és hogyha nem az erősségeidet használják ki, és De Ketelaerénál szerintem egyértelműen ez volt például a helyzet, hogy Gasperini most olyan szerepkörbe játszhatja, ahol az összes erősségét kiemeli, és a gyengeségeit pedig próbálja eltüntetni.
Csak...
Ezt a Milánnál nem akarták neki, vagy nem is tudták megtenni, mert nyilván voltak olyan csapattársai, akiknek inkább szavaztak bizalmat, vagy inkább az ő játékukra akarták formálni. Szerintem az megint csak egy rossz profilozás, nem rá volt szükség.
Csak azt akartam kihozni, hogy a Gasperinek már volt egy éve, amikor látta, hogy az olasz bajnokságban hogyan muzsikál, milyen szerepkörben, tehát hogy előnye van ilyen értelemben, és szerintem Simeone is jövőre sokkal könnyebben fog tudni, mikor már látta a Vermeerent ebben a posztban, abban a posztban, szerepkörökben, hogy hol mit tud, illetve hogy edzésen nyilván ott is több mindent ki tud vele próbálni, ahogy majd így nő benne a bizalom, illetve az, hogy látja, hogy mire tudja őt használni. Meg hát 18 éves a srác. Tehát, hogy nem is kell még szerintem azt várni, hogy ő most itt, nem tudom, folyamatos
Hát
kezdő
ennyi
legyen.
idősen a Barcelonában már a harmadik, negyedik szezonjában lenne alapember,
Jó, de
tehát...
hát azt adnak oka van, meg is látszik a végeredmény. Tehát azért most a Messi-féle Barcelonában sem 18 éves gyerekek rohangáltak a pályán, tehát nem volt egy erős mag. Lehet, hogy
Imi, én csak
fiatal is volt.
vicceltem.
Ja jó, oké, csak mondom,
szar
hogy...
vicc.
De
Ja, de
nálam ez
a
sajnos
mostani
humor, te.
Barcánál ez sajnos nem vicc, tehát most tényleg ott van, hogy tényleg kezdő lenne szinte.
Hát jelen pillanatban biztos, mert nincs más középpályán.
Igen, ki más lenne a kezdő. Valaki kell azért oda is. És akkor hát a Barszát is nézzük meg, azt is hamar le tudjuk darálni. Atletico, vagy Atletic Bilbao, Barcelona 0-0. Málusz, örülsz?
Nem tudom, a meccsről mennyit kell beszélni, szerintem.
Keveset is elég.
Most nem csak azért, hogy te örülj a fejednek,
Én
hanem...
sajnos nekem már, meg az Atlétikónak ez már nem azt nem szoroz.
Igen, szóval egyrészt ugye az előzmények, még nem beszéltünk a Reálról, majd a végén fogunk, és nem is akarok semmit behozni, csak ugye a Reál nem nyert. Tehát közelebb lehetett volna kerülni hozzájuk, most itt nyilván a Zsironának a mérkőzéseire is, vagy mérkőzésére is rátérhetnénk hozzá, vagy őket meg lehetett volna előzni. Én már előtte beszélgettünk is valakivel, és én mondtam, hogy számomra a Girona teljesen mindegy. Tehát, hogy nem, ha Barcelonaként gondolkodok, nem érdekel, hogy a Girona előttem mit játszik, valószínűleg nem fogják megnyerni a bajnokságot, látjuk, hogy szép lassan azért pukkad az a Luffy egy kicsit kifele. Itt csak és kizárólag az kell foglalkozni, hogy a Real Madrid mit fog játszani előtted, vagy utánad, és kell hozni folyamatosan a pontokat. Na most úgy mész bele egy Bilbao meccsbe, hogy benne van a szansz, hogy olyan lőtávolságon belülre érsz a Reállal szembe, ami azért élessé teszi a végét, illetve egy lélektani nyomást is helyezhet akár a Reálra is, hogy azért a 6 pont az már egy közelség úgy, hogy még egymás ellen játszik a két csapat. És erre sikerül az első fél időben két ilyen hülyes sérülést összeszedni, most nyilván nem lehet Pedri miatt lehet okolni a Barszát, De Jong miatt, az egy szerencsétlen dolog, így érkezel le a másiknak a lábára, azzal nem tudsz mit csinálni, csak inkább az, hogy még a szerencse se áll ilyenkor mellét, és úgy, hogy amúgy jól kezdte a Barsza meccset, tehát hogy most nem azt mondom, hogy óriási fölénybe játszottak és állandó helyzetek, de hogy jól nézett ki alapvetően a Barsza. Christensennel látszik, ugye, amit már beszélünk, hogy nagyon szépen megoldotta Christensennek a hatos pozícióba való játszatása, az átmenetek védekezését. Tehát, hogy ez sokkal stabilabbnak néz ki ez a Barca így most, és én ezért is sajnálom, hogy most az előrefele játék fog csorbát szenvedni, mert valószínű ilyen 0-0-ás, 1-0-ás, 1-1-es meccsek lesznek ezek egy ideig, főleg a nagyobb meccseken, mert egyszerűen a sérülések után az látszódott, nyilván Barca meg is zavarodott, Pedrit nem volt nagyon, nem volt jó látni így, sírós szemmel megy le a pályáról, De Jong azért szintén hasonló állapotba hagyta el a pályát, ezt szerintem csapattársaként sem könnyű őket így látni, illetve nyilván Gündogánnak vissza kell jönni hatos vagy hatos nyolcasba, Fermin érkezik ugye oda elé, de hát az már nem ugyanaz a minőség, Rafinhának a pár jó meccse után egy láthatatlanságba burkolózó meccset láttunk tőle, nyilván ez annak is köszönhető, hogy a Atletik azért szépen felkészült arra, hogy őt hogy próbálja meg minimalizálni az ő lehetőségeit, és innentől kezdve igazából nem volt ütőkártya, tehát Lewandowski ment, de hát neki se esett semmi a lábára, nem volt szerencséje a meccsen, úgyhogy számomra ez a két sérülés nagyban áthúzta. Egyrészt a meccsre való lehetőségeiket is, meg a jövőbe való bizodalmamat is, mert azért szerintem nagyon nehéz lesz pótolni őket bármilyen szinten úgy, hogy te eredményes tudjál maradni.
Pedig hát jól előkészítették ezt a meccset a Barcelonának, hiszen
most...
kisárgázták Nico Williams-t, meg még
igen,
egy
igen, igen,
játékos.
igen.
Jó, tudod, hogy csak barmulok. Nem,
nem,
muszáj volt,
figyelj.
Nem, hagy, nem, ez baromság, csak megvolt ugyanez a Giron a Reálnál, és valahogy muszáj volt kompenzálnom a hülyeségeimet.
Még el is tudom képzelni,
nem,
hogy
ez
itt
hülyeség.
Biztos
Hülyeség,
van
csak
valami
poénból
nagy
dobtam be.
ember a háttérben.
Amit...
De az biztos, hogy könnyen, tehát hogy azért az egy érdekesebb meccs lett volna.
Persze, de csak azért is hoztam föl inkább, nem azért, hogy téged cukkölök, hanem hogy ez tényleg mekkora baromság, tehát hogy tehát megint itt tartunk kb. Ugyanaz a agybaj. Amit viszont inkább akartam kérdezni, aminek van is értelme, hogy
ajaj.
Vitor Rokival, hogy...
Ja, ez, amit aztán fel akartam hozni,
Akkor
csak
meg én is
egyszerűen.
elvettem a te kenyered.
Nem, tök jó, hogy így egy párbeszéd is kerekedett belőle.
Mert
Szóval...
mondtad itt, hogy Lewandowski vagy próbálkozott, de nem ment, hogy most ilyenkor már mit számít, hogy meg eleve miért nem?
Még azt sem mondom, hogy Lewandowski helyére, de egyszerűen az számomra érthetetlen volt, hogy ugye maradt a második fél időre egy darab csere lehetősége, mármint hogy egyszer szakíthatta meg a játékot, de hármat cserélhetett, mert ugye Pedri és De Jong sérülésével kilőtte a másik kettő játék
Mondjuk
megszakítását,
ezt
Xavi.
tegyük hozzá a szabályhoz, mekkora baromság, hogy
Hát
első fél
de
ideig kényszerű cseres, azt miért nem lehet utána nulla játék megszakításnak tekinteni?
Nem is értem. Abszolút. Tehát tényleg ez, hogy eddig ez soha senkiben nem merült fel, hogy ezzel azért tönkre tudsz tenni egy meccset is akár.
Hát így
Tehát,
is
hogy...
elveszítesz egy játékost, és akkor még
Igen.
csere opciót is. Ah, mindegy.
Na mindegy, igen. Szóval azt a gondolkodását Xavinak abszolút nem tudom érteni, amikor ő úgy gondolta, hogy behozza ugye Rafinha helyére Joao Félixet, Kubarsz helyére Íñigo Martínezt, és Christensen helyére Romeót. Tehát, hogy ha te meg akarod nyerni a meccset, akkor Én értem, hogy Kubarsit valószínűleg nem akarja szarra játszatni. Christensennek még mindig ez a 70, 60-70 perc az, amit tud fizikálisan szerintem, mert jelenleg ennyivel van lemaradva egy középpályástól. Ez nem hiszem, hogy olyan nagy titkot árulunk el azzal, hogy azért sokkal több melót kivesz belőle az, hogy neki hatosként kell játszania, mint hogy ha középhátvédként. De hogy azért itt bőven meg lehetett volna próbálni Kubarsit, és most már azért két meccse 0 perccel ül a padon, és úgy, hogy előtte, most Kubarsit mondtam mi.
Rocky, igen, Rocky Kino.
Igen, itt a Rokira gondoltam nyilván.
Gondolkoztam is, hogy mondom, Kubarsi nem játszott.
Kubarsi, 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 igen, miért egy belső védőt mondok. Na mindegy, szóval, hogy nem értem itt a gondolkodását. Tehát, hogy hagyd bent Christensent, valószínű ő azért tudja a határait, ilyenkor nem fog megszakadni, de hogy előrefele valahogy, ezt a meccset meg kell nyerned valahogy.
Meg az, hogy De Jong kiesett, akkor nem Christensen helyére hozott be Romeut, mert hát Romeu egymagában a birodalmi lépegető, tehát már ha De Jong ott van mellette, az még oké, és akkor lehozott Christensen, de így, hogy De Jong kiesett, így a minimum, hogy maximum mellé hozod. Na, ezt jól megmondtam.
Mindegy, szóval nehéz. Amúgy nekem már az is furcsa volt, hogy Jamát hozta Pedri helyére, mert ugye szó volt róla meccs előtt, hogy Jamának a térdével van-e valami kellemetlenség, tehát ezt írták konkrétan, hogy érez valami kellemetlenséget, azt hiszem a jobb térdébe, de ebben meg nem vagyok biztos. Ezért nem is kezdett az elmúlt meccseken állítólag főképp, hogy nehogy rásérüljön. De ott például az Pedri helyére behozod Rokit, és mi vesztenivalód van belőle? Tehát, hogy nem értem, és akkor eleve az a csere, Rafinha és Jamal egyszerre a pályán szerintem értelmetlen. Egymást oltják ki, hogyha az egyiket átrakod a másik oldalra, akkor meg ott nem használható. Jelen pillanatban. Tehát, hogy nem tudom, nyilván erről már beszéltünk, hogy Xavinak is azért vannak melléhúzás, vagy mellé nyúlásai. Szerintem ez is egy ilyen volt. Ráadásul szerintem nincs is jó üzenete Rocky felé annak, hogy őt ennyire jegeli ebbe az időszakba. Nem tudom, hogy Lewandowski-t amúgy egy ilyen meccsen, ahol megy, meg akarja, meg nincs vele komolyabb gond, de hát nem került helyzetbe se, vagy alig. És miért ne lehetne ilyenkor lehozni? Nem értem, hogy miért nem lő el rá egy csere lehetőséget ilyenkor, és miért nem próbálgatja azt, hogy még az ott elő hogy tud máshogy kinézni. Most majd kell neki, gondolom, forgatnia, mert bár ugye most már vissza fog térni, hű, gyorsan akartam mondani, a cápa is.
Oh. Elmácsó.
Aztán, igen. Aztán
Örök
így van, így.
ütközőpont lesz köztünk.
Nem hiszem, mert szerintem abban megegyezhetünk, hogy ebbe a szezonban ő jól teljesít magához
Jó,
képest.
a státuszát illetően.
Én jó, ezt már te százszor megbeszéltük,
Lerágtuk,
úgyhogy
igen.
ezen léphetünk is. Mondom, szerintem egy nagyon nagy elvesztegetett lehetőség. A Bilbao meg nem akart többet ebből a meccsből már a második fél időbe kihozni. Én azt éreztem rajtuk, hogy nekik ez úgy jó. Nyilván lehet, hogy a kupa meccs miatt ők fáradtabban is érkeztek ebbe az egészbe. Persze nem volt két meghatározó játékos, úgyis hogy az egyik az csak ugye a padról tudott, sőt három, inkább Sunsettel együtt, akik azért nem azt a minőséget képviselik a helyére érkező játékosok. Nekem ami még nagyon durva volt, ami feltűnt, Berenger hogy kapott csak a 86-ba sárga lapot, 6 falttal, és 6 olyan falttal, hogy arra a Barca játékosok ezen a meccsen egyből sárgázták.
Ott
Tehát, hogy
volt
ez...
első fél időben több ilyen kemény belépése is volt a Bilbao-nak.
Igen, én írták ki, és mondtam, hogy én ezzel innentől nem vagyok hajlandó. Ugye
Na, de
erről már beszéltünk, hogy nincs értelme. Azt nem értem, hogy Berengert, tehát, hogy nem csak mennyiség, minőségben is voltak fajtjai. És
bocs,
86. percig bírta.
csak még a Tigrishez annyit hozzá, hogy Én nekem azért is furcsa, hogy ő nincs játszhatva rendesen, mert a Phantom kiállítása előtt konkrétan éppen kezdett formába lendülni, gólokat lőtt több meccsen egymás után, hogy akkor most tehát nem
Nem
arról van
tudjuk, hogy
szó.
mi lehet, hogy valami van a háttérben, lehet, hogy valami olyat lát Csabi, ami egyelőre még neki nem fér bele, de hogyha ez nincs, akkor egy érthetetlen számomra, hogy tehát a jelenlegi tudásunk szerint nem értem, hogy mi történik.
Menjünk tovább, mert 20 perc múlva körülbelül már a 2 órát eléri az adásidő, és lehet, hogy lesz mit mondani a következő meccsről is, csak úgy röviden. Mondjuk tényleg jó lenne egy negyed óra, 20 percen belül maradni ezzel a meccsel, mert
A
utána is
meccsről
vannak
nem
még
kell
úgy
sokat
egyéb témák.
beszélni, sajnos.
De nézzük meg, Valencia, Real Madrid, ridegen, szárazon, 2-2.
De várj, én azt hittem, hogy a Girona Majorkáról, vagy Majorka Gironáról beszélünk.
Jaj, nem előbb ezeket az ilyen előételeket átpörgetjük, és utána jön a foci.
Úristen, Majorka.
Kezdjünk Carvajallal.
Itt csak azért dobtam ezt be, mert magáról a meccsről, tehát a játék részéről most olyan túl sokat nem tudok és akarok beszélni. A Carvajal az, aki engem most aggasztani kezdett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok. Itt tényleg nem készültem monológgal, csak tényleg a véleményetek érdekel, mert engem aggaszt az, amit mostanában tőle látok. Ott a Lipcse meccsen, ott is ilyen elkésett belépői, meg ott voltak vele gondok, de vannak neki ilyen meccsei minden szezonban, úgy gondoltam, hogy az úgy jött, megy, kész. De azóta kiállította magát a Rayo ellen, tök érthetett, tehát olyan nem tudom, hogy fejben, mintha fejben lennének
Eltűnési
most.
viszketegsége van.
Azt
Mindig kell
akarod
valamit
mondani, Imi,
csinálni.
hogy te az orvos a helyében most már nem hosszabbítanád meg a vezetői engedélyét?
Nem, csak nem tudom, hogy mi a baj. Tehát engem azért zavar ez, mert próbáltam a játékában keresni olyat, ami tendenciózus vagy látható gond, de nem tudok most olyat hirtelen. Viszont
Én tudok,
láthat.
akkor Real Madridba játszik.
De hogy láthatóan meg tényleg baj van most valamivel, csak nem tudok rájönni, hogy mi. Most itt pillanat, csak itt írtam, ugye említettem ezt a Lipcse meccset, hogy ott az úgy sikerült, ahogy akkor a Rayo ellen kiállították, a Valencia ellen meg most volt ez az érthetetlen középre passzolt labda, amiből lett a 2-0, hogy mi a rákot gondolt ott, tehát ilyeneket nem csinált a szezon eddigi része, arról szólt, hogy Carvajal mekkora király lett erre a szezonra, és most meg ilyen totál elfogyott, és nem tudom, hogy ez most mi miatt van.
És
Jó,
akkor miért nem cserélte őt le most?
hát
Mert
nem nagyon van kire.
igen, nekem inkább
Lucas Vázquez.
ez a bajom Carvajallal, hogyha megnézed, hogy őt ebbe az évben mennyi meccsen játszott. Spanyol bajnok,
Apályosra.
vagy mi ez a spanyol válogatott, mindennel együtt. Biztos vagyok benne, hogy ebbe bele tudsz fásulni, és hogyha van egy hullámvölgyed, amikor amúgy is fáradt vagy fizikálisan is, és mentálisan is, akkor jönnek ezek a hibák, jönnek ezek a megérthetetlen döntések sokszor, tehát hogy én itt erre is tudok gondolni nála,
Na, én erre nem gondoltam, az logikus.
mert tényleg nagyon sok meccset játszik, hogyha megnézed, és mindegyiket végigjátsza, és persze nyilván, tehát hogy ez a feladata, hogy végigjátsza a meccseket, csak azért azt lássuk már, hogy ez nem egy olyan sétagalop, főleg úgy, hogy azért rajta most sok múlik, ráadásul játékban is, mert épít arra a Real Madrid, hogy ő igenis előrefele is játszik, utána a védekezésbe is érjen vissza, legyen még közben vezére is ennek a csapatnak valamilyen szinten, ugyanez a válogatottban is, és szerintem ez nem csak fizikálisan, mentálisan is egy fárasztó dolog, ez a folyamatos nyomás és ennek a kezelése. Nyilván a Real Madridban játszik most már évek óta, és neki ezt kell kezelnie, tudjuk ezeket a monológokat, ettől még nem egyszerűbb.
Ezt adom, ezt tetszik.
És lehet, hogy az ilyen kisebb meccseken jön amúgy ez pont ki. Mondjuk nem a Lipcse ellen, de hogy érted, tehát, hogy az ilyen meccseken, amikor a koncentrációja amúgy is, meg a motiváltsága ezeken a meccseken amúgy is egy picit valószínű alább hagy egy átlag játék, nem csak egy átlag játékosnak, bárkinek, és ilyenkor bele tudsz ilyeneket hibázni szerintem. Amúgy ez most érdekes, mert szerintem ez most az egész Real Madridra amúgy jellemző egy kicsit, nem? Hogy a gyengébb csapatok ellen most egy picit ilyen belealvós. A foci is.
Én nem, szerintem inkább Szerintem eddig is ilyen volt a Real Madrid, inkább csak, hogy kicsit többször sikerült belőni az első gólt, mint korábban. Annyi
Meg
volt
azt az
szerintem
egy
a
gól. Igen, azt teszem,
különbség.
abszolút.
De már a Realnál ez, az előző években is ez volt, hogy ugye
Igen,
más,
igen,
első
igen.
félidőn csak legyünk túl, aztán majd a másodikban lefocizzuk őket, azt akkor majd jók leszünk, és akkor ez vagy összejött, vagy nem. De most ebben a szezonban egy Bellingemmel jobbak vagyunk az első félidőben. Valahogy én nekem ez az érzésem.
Ugye, meg ugye a bajnokságban is ezzel vagytok jobbak bárkinél, nem? Egy Bellingemmel.
Na, azt mondom neked, hogy ebben feltétlen nem biztos, hogy egyetértek.
De akkor ezt próbáld, most nem kötekedni akarok, hanem próbáld nekem megindokolni, hogy miért nem.
Valamilyen szinten igaz, mert az én következtetésemhez is kell Bellingham, csak én nem a góljaira gondolok, hanem arra, amit, és ezt én emiatt mondom egy picit talán inkább Ancelottit, hogy ezzel a játékrendszerrel, amit most hozott erre a szezonra, hogy sosem lehet tudni azt, hogy honnan jön a gól. És mert ugye a tavalyi évben ugye folyamatosan Vinicius, illetve úgy, ahogy Benzema, előtte évben Benzema és nagyrészt Vinicius, és most ebben az évben ezt nem mondhatod be senkire kell körülbelül, mert most már Bellingham sincs annyira elszállva gólmennyiségbe a többiekhez képest. Tehát bármikor jöhet Bellingham, Brahim, Rodrigo, Vinicius, teljesen fantom helyekről jönnek a gólok, és nekem ez például nagyon tetszik, hogy ennyire nem jut eszembe a szó. Tehát, hogy szét van osztva a gólmennyiség, nekem ez ilyen téren nagyon tetszik. A Joselu is, ugye, amikor játszik szegény, akkor egész sok gólt lő. És azt kell mondjam, hogy pláne látványra, mert a Real Madridot nézni, szurkolóként nyilván más szemmel ítéli még az ember, de ha most az elemzői vénámat akarom elővenni, ami van kevés, akkor azt mondom, hogy a Real Madridot alapesetben nem jó nézni, amikor játszik az elmúlt években sem. A hangulat meg az, hogy ezek a nagy fordítások, ez nyilván ad egyfajta extázist a dologhoz, de maga a játék az nem volt sosem annyira szép. Az idei Real Madridot jó nézni. Most vannak meccsek, mikor nem, de az idei Real Madridban olyan dolgok vannak, amik nekem mocskosul tetszenek. Főleg mióta ez a szezon első 5-6-7 meccsén ott tényleg csak az volt, hogy Bellingham lehetetlen helyzetekből lőtt be gólokat. Tehát szerintem egy kicsit ez onnan maradt meg bennünk, de azóta, mióta Ancelotti átállt erre a 4-2-2-2-re, azóta szerintem amikor éppen nem ül a csapat az első fél időn vagy az eredményen, akkor meg elképesztően intenzív, látványos játékot tud csinálni a Real. Például most a Valencia elleni meccs második fél időjébe. Én nekem ez ilyen szempontból tetszik, és én azért mondom, hogy pláne most a tavaszi részben már egyáltalán nem azt mondom, hogy ez Bellingham-en múlik, mert Brahimmal is ugyanúgy működött többször is.
Jó. Én még mindig azt állítom, hogy ami most jelenleg különbség a Barca és a Real között, az Bellingemnek a szezon elejé formája, szerintem. Tehát, hogy
Lehet.
ott nekem állításom, hogyha ő nincs, akkor benne marad 6-7 pont abba a Realba.
Nem tudom, hogy Brahimmal mi lett volna, mert Brahim meg
Nem,
marha
ebbe
nagy győző.
egyetértek, csak szerintem nem rúgta volna így fölül az XG-jét semmilyen ezékre. Tehát, hogy mindegy, ebben most tényleg nem is akarok ennél többet. Most hullámvölgyben van a Real?
Talán. Most már azt mondom, talán, de még mindig nem vagyok benne biztos. Tehát ez a meccs is olyan volt, ez a két gól, hogy most nem akarom elvenni a Valencia kenyerét, mert ez lett volna itt majd a második pont, hogy Ancelotti mit változtatott a második fél időre, hogy az első fél időben, és ennyire intelligensen megválasztani azokat a pillanatokat, amikor letámad a Valencia, ezt nagyon kevés csapatnál látom, ez Barahánál ilyen szempontból nagyon tetszik, mert nem azt mondom, hogy olyan nagyon kimunkált, meg olyan hű, de nagyon szép a letámadás a helyenként a Valenciának, de az, hogy megválasztják azt, hogy mikor támadnak le, erre próbáltam rájönni, hogy mi lehet a pressing trigger, vagy milyen magasságokban támadnak le, és nem volt, pedig visszanéztem az első fél időt teljesen, a másodiknak meg egy kis részét, hogy nem volt szinte két egyforma pressingelési pillanata a Valenciának, hanem ilyen de mindegyik, amikor pressingelt, az meg mind ült. És ha megnézed, ezért mondom, hogy mondjuk azt, hogy szerencsések voltak a Valencia gólyai, mert tényleg mocskos nagy szerencsé volt mind a kettő, de annak meg a gyümölcse volt, hogy azok a, főleg a második gól, az a letámadásnak a gyümölcse volt, hogy Kárvát abba a helyzetbe hozták. Az a baj, én azt hiszem, Kanosz állt azon az oldalon, aki blokkolta a Lunyinhoz vezető egyenes utat, illetve ezzel lefogta a mögötte, azt hiszem, Valverde volt talán, és emiatt kellett ilyen kanyarosan passzolni a Carvajalnak hátrafelé, de ugye az meg rövid lett, és emiatt lett a gól. Szóval nekem az ilyen szempontból nagyon tetszett. De a második fél időben, amit játszottál rá, hogy a kérdésedre is válaszoljak, ott meg olyat mutatott megint szerintem, hogy főleg az első 25-30 percben, ami szerintem nagyon adta. Úgyhogy én szerintem az a baj, hogy a Real egy kicsit úgy van vele, hogy pláne így, hogy vezetik a bajnokságot, szerintem ez még rosszabbat tesz. Igen, ez még rosszabbat tett ez a 6-7 pont előny annak, amit alapból is nehezményeztem az előbb, hogy az első fél időt mindig csak túl akarjuk élni.
Ja, igen, csak fel akartam sorolni, hogy és tényleg nem abba belemenve, hogy most ezekből mennyi volt a jogos, jogtalan, bírói, akármi, csak ugye az elmúlt meccseket sorva véve. Tehát ugye én az Atletico Madridtól számolom, ott ugye volt egy 1-1 a bajnokságban, utána a Gironát megverte 4-0-ra a Real, utána a Lipcse ellen, na és itt kezdődik nekem az a sorozat, a Lipcse ellen ugye 1-0-ra nyert a Real, az egy bőven X-es meccs volt részemről, utána a Rayo elleni 1-1, a Sevilla elleni épp hogy 1-0, és értem, hogy az játékban több volt, de azért az is egy szoros meccs lett, úgyhogy ráadásul a Sevillának is volt két-három nagy zicsere, azt ne felejtsük el, és a mostani Valencia elleni 2-2. Tehát, hogy ezek mind olyan győzelmek, itt a Gironát levéve, ahol, vagy döntetlenek, ahol bőven benne volt még a vereség is, és ahhoz képest jól jött ki belőle a Real.
Persze.
Tehát, hogy én azért mondom, hogy, és most nem is feltétlenül a játékra akarok hivatkozni, mert mondom, a Sevilla elleni játék, meg a most a Valencia elleni második fél tök rendben volt, a Rayo az ott azt meg is
az egy rossz
beszéltük,
meccs
hogy
volt.
Az egy tragikus meccs volt, de ott beszéltünk, hogy nem lehet ebbe az időpontba játszani a Reálnak valószínűleg meccset, mert főleg egy kis csapat elme nem lehet rá fölpörögni, és nyilván a Lipcse meg arról is beszéltünk, hogy az meg egy jobban felkészült csapat annál, mint hogy csak simán focizz ellenük.
Pont a Lipcsét akartam kivenni ebből a listából egyedül, mert a Lipcsénél az, amit beszéltünk az előző adásokban, hogy a taktikailag, ha valaki ilyen szinten felkészül, meg eleve az alapjátéka is ennyire taktikán alapul, azok a Reálnak sose feküdtek, úgyhogy ez a visszavágó is. Én biztos vagyok, hogy benne, hogy a Reál tovább jut, de abba is, hogy ugyanolyan kinkeserves szenvedés lesz ez a meccs is majd, mint az előző volt.
Na, előbb-utóbb innen is tovább kell mennünk.
Ki kezdi?
Írozunk?
Ki kezdje? Na, először is, Imi, én tudom, hogy a te fejedben nagyon sok minden van, és gondolom azóta se ülepedett le.
De én lenyugodtam teljes mértékben.
Azt is bebírom jelenteni, hogy még soha, szerintem Imi nevében is beszélhetek, még soha se írásban, se hanghívásban vagy videóhívásban még nem futottunk úgy neki semmilyen témának, amiről más a véleményünk, hogy azt gondoltuk volna, hogy nem fogjuk egymást meggyőzni. Eddig mindig úgy volt, bármiről volt szó, akár a podcast névválasztása, akár az, hogy mi legyen az adáscím, hogy beszéljünk egy témáról, hogyan beszéljünk, hogy álljon össze az adásmenet. Hát ezek, akármiről volt szó eddig, úgy álltunk hozzá, hogy mind a ketten arra számítottunk, hogy a végén egy állásponton leszünk mindketten. Valamelyikünk meg fogja győzni a másikat. És sikerült konszenzusra jutni, vagy érvekkel meggyőzni a másikat. Most én nem feltétlenül bízom abban, hogy erről a meccs végi jelenet sorozatról mi ugyanazt fogjuk gondolni, vagy hogy el tudjuk egyáltalán fogadni a másiknak a felsorakoztatott érveit, meg a véleményét. Amit még hozzá akarok tenni ehhez a témához, mielőtt Imi elmondja hosszabban az ő véleményét, hogy a La Ligának a tiszta játék ideje az a mérkőzésnek az 55,8%-a átlagosan, ami azt jelenti, hogy ha minden kieső időt tisztességgel vissza akarna adni a játékvezető, akkor az átlagos hosszabbítás a meccsek végén 20 perc lenne. tehát lenne, van, amikor csak 10, van, amikor 30 perc hosszabbítást adnának a 45 perces félidő végére. Így aztán, ha már egy meccs végén adnak 7 perc hosszabbítást, akkor ugyanúgy nem lehet azt nézni, hogy 2 perc, 13 másodperc cigált a játék, mert videóztak meg egyebek, mert ez nem így működik, akkor sem lehet mindent rátenni, mint ahogy a meccs közben sem lehet, de a többi reakcióm az majd legyen reakció. Imi, szerintem hallgassunk meg téged, és akkor majd arra reagálunk ezután.
Hát először is nem is ide mennék, hanem a 20, most az a baj, nem írtam föl, de 22-3 negyedik percre. Visszanéztem aztán, úgyhogy ezt a dolgot annyiban finomítom, hogy nem kiáltok büntetőt, mert nem volt vonalon kívül történt az eset, de Vinicius konkrétan egy az egybe így belökte a boxba a Fouquier, úgyhogy ott az nálam sárga, hát elsőre még piros lapot is kiáltottam volna, de azt most már megint szintén visszavonom a higgadtság után, de az egy masszív sárga lap és szabadrugás befelé. Nem azért, hogy ez most eldönthet bármit, pláne ahogy a Real rúgja a szabadrugásokat, pláne olyan éles szögből, de látva azt, hogy aztán Vinicius hogy csinált folyamatosan hülyét Fulkéből az egész meccs alatt, az ha sárga lappal csinálja a 20. perctől kezdve, akkor azért igencsak más tészta lett volna, és én azt ott ilyen értelemben, és se visszanéz, semmi nem volt, tehát, hogy mert olyan értelemben vissza lehetett volna nézni, nem e boxon belül van, mert akkor meg akár büntető, de mondom, kívül történt. Mindegy, ez megint csak az én kis rálos
viszont
szívemnek a...
Az az érdekes, hogyha kívül történt, akkor hiába volt, akár ha az volt, teljesen egyértelmű szabálytalanság, akkor sem
nem
fújhatják be,
nézheti
mert
vissza.
Csak a büntetőt nézheti be.
Persze,
Ha nem
igen,
büntető, akkor bármi lehet.
Igen, csak azt mondom, hogy Manzano viszont befújhatta volna a szabadrugást befelé, nem kellett volna a VAR hozzá, mert elég egyértelmű volt, de mindegy, ezen lépjünk túl, és akkor jön ez a meccsvégi történet. Na most itt említetted ezt a tiszta játék, nem tiszta játék időt. Itt végigolvastam sok beszélgetést, meg hallgattam is már, mert szerencsére több podcast is megjelent, ahol beszéltek róla itthoni, külföldi. Ugye a 7 perc hosszabbítást, ahogy beadta a bíró, azt most van pár reálos, aki vitatja, hogy lehetett volna több is. Én azt mondom, hogy a 7 perc az elfogadható, nekem ezzel nincsen feltétlenül bajom. Ugye itt a szegény Diakabinak a... Hú, de édes Istenem, még mindig fájnak a törött csontjaim, ha eszembe jut, az a... Láttátok, hogy általában szegénynek, szóval az egy év sérülést mondtak minimum. Az első számú kérdés az, hogy majd lábra tud állni.
Visszatérhet egyáltalán a pályára.
Borzalmas sérülés, na mindegy. Tehát ott eltelt nem tudom hány perc, illetve volt ugye a Real egyenlítő góljának a varozása. És ugye ebből jött ki a 7 perc. És amit én is, illetve a reálosok számon kértek, itt ez a másodpercezés, amit említettél, ugye 2 perc, nem tudom mennyi volt a varozás, a Valenciának a büntető-nem büntető kérdésénél, és az már a hosszabbításon belül volt, és amikor a hosszabbításon belül van egy varozás, vagy gól, vagy ilyesmi, azt viszont nagyjából egészben visszaszokták adni, legalábbis én nekem is ez volt a tapasztalatom, és hogy a beszélgetéseket elnézegettem, másoknak is ez a tapasztalat, hogy azt azért nagyjából egészben visszaszokták adni. De tegyük fel, hogy nem kell visszaadni, állítólag tám Manzano jelezte a csapatoknak, hogy a szöglet után le fogja fújni a meccset. Ezzel semmi baj nincsen. Meg volt a szöglet, ki lett fejelve a szöglet, ott legalább 5 vagy 6 másodperc volt, és Manzano a szájába is vette a sípot, mégsem fújta le. Ezért megvárta, amíg kimegy a játék a pálya szélére, és direkt 5-ször visszanéztem, úgyhogy azt nekem senki nem mondja, hogy már nem volt levegőben a labda, mert a levegőben volt a labda, mikor az első sípot, tehát az első, na mindegy, amikor először megfújta a sípot, akkor már elhagyta Carvajal lábát a labda, és az már viszont egy megint támadásnak tehát a konkrétan belefújt a beadásba, amiből aztán Bellingham gólt fejelt, és ezt olvastam pár kommentben, hogy a Valencia játékosok leálltak, nagy baromság, vissza kell nézni a visszajátszást, egyik sem állt meg, sőt, van az egyik oldalsó kamera, amelyik Bellingham utáni Valencia játékos, tehát a beadás irányából nézve a túloldali Valencia játékos, Ahogy bement a gól, csapja a földet és ordít, hogy kikaptak. Tehát a Dütöl nem nézett a bíróra, hogy most miért nem fújta le, mert az lehet, hogy nem is hallotta. Tehát, hogy csapta a földet, hogy kikaptak. Szóval ők sem
Egyébként
értették, és
itt csak annyira megállítanálok, hogy teljesen mindegy, hogy a Valencia játékosok megálltak és elindultak az öltöző felé, vagy próbálták kifejelni a beadást, mindegy. Amikor a játékvezető eldöntötte, hogy na most odaemelem a sipot és lefújom, ő nem azért fújta le gyorsan, mert tudta, hogy ebből egyébként gólt fejelnének. Tehát még csak rá se lehet erre a szerencsétlen nyomorultra fogni ilyeneket, mert megmondta, hogy a szöglet után lefújja. Reál, kifejelték, mégse fújta le, mert látta, hogy egy Reál játékoshoz került 15 méterre a kaputól középen. Még meg is akarta várni, hogy nehogy aztán majd mondhassanak bármit is, ami mégis aztán megtörténik, hanem azt mondta, hogy na, ha ez most ellövi, akkor még azt csak azért is megvárom. Elkezdte kifelé, de így szinte egyenesen fölfelé, mármint a tévéképen, kifelé vezette a Reál játékos a labdát, akkor egyszer már szájába is vette a sípot, mert hogy gondolt, hogy hát ez elvezeti a labdát. De akkor egy kicsit úgy nézett ki, hogy na, hát ha lőni fog, akkor ki is vette a sípot a szájából. Erre még megint folytatta az útját kifelé a Reál játékos, és valóban utána hát már egy igen szerencsétlen pillanatban sípolt, amikor már még az is teljesen mindegy, hogy a labda még már a levegőbe volt, vagy csak lendítette a lábát, mindegy, ez rettenetes hiba, eleve, hogyha van egy meccs, ráteszel 7 percet, az sok perc. Oké, megvárod, letelt a 7 perc. Jó, volt videózás, akkor ráteszel még 1 percet. Akkor letelt a 8 perc. Na de amikor 8 és fél perc után, ha kimegy a labda, hát erre minden játékvezető ellenőr tombolna az öltözőben, bármi is egyébként a vége, tehát ha mellé fejelik, akkor is ugyanúgy üvöltene egy játékvezető ellenőr, hogy ne engedje már akkor a szögletet elvégezni. Ez egy óriási hiba, mert pont ezt szokták mondani, én is kaptam ilyen nagyszerű szavakat már öltözőben meccs után játékvezető ellenőrtől régen, hogy amikor már nem lenne muszáj vezetned a meccset, de te még csak azért vezeted, akkor biztos, hogy baj lesz. És meg lesz a baj, itt is meg lett a baj. Ha nem végzi el, nem engedi elvégezni a szögletet, akkor is felemelheti a kezét, hogy uraim, 7 percet tettem rá, mégis 8 és fél percet játszhattak, még mindenkinek volt ideje megnyerni a meccset, menjünk az öltözőbe. És pár rászurkoló mérges lett volna, hogy de hát szöglettel jöttünk volna, de egyébként másnapra már mindenki elfelejti a meccset. Így meg botrány van belőle. Nem kell engedni azt már elvégezni. Akkor is, hogyha 4 percig videóznak a hétből, akkor is rátett még más felet. Nem, örökké akármennyit nem lehet. És utána, hogyha kipattant, jó, Reál játékoshoz ment, lehet, hogy amikor belefejelnek, és kifelé megy a labda a fejes után, már
ott
akkor a
fújni kellett
levegőbe
volna.
le kell fújni, és akkor sincs senkinek egy büdös
Igen,
szava.
én is
De
ezt mondom.
megvárja, amíg Reál játékoshoz megy, rendben. Igazából nem azt akarta, hogy júj, remélem belövi a Reál játékos, hanem egyszerűen elbizonytalanodott, tehát mentálisan nem volt megfelelő állapotban abban a pillanatban, mert ha már olyan nyomorult volt, hogy megvárta, hogy az a fejes jó nagy ívbe kimegy, és lemegy egy Reál játékos lába elé, ott már tényleg kellemetlen lefújni, de még mindig jobb, mert levette a Reál játékos, és körülnézett, és elindult kifele, ott lefújhatod, mert mindenkinek mondhatod, hogy most már majdnem 9 perc eltelt, és ő nem lőtte rá, rögtön pedig volt lehetősége, tehát ezt háromszor, négyszer le tudta volna fújni ezt a meccset. És a végén meg belefúj, amikor mindegy, hogy éppen lendíted a lábad, vagy már belerúgtál a labdába, tök mindegy, eldöntötte, hogy annak a meccsnek vége, mindegy, hogy bent utána ki foglalkozik még a labdával, meg ki nem, meg hogy fölé fejeli, vagy befejeli, mindegy, mert nem azért fújta le utólagosan, visszamenőleg, hogy nem, ha gól, akkor hagyjuk inkább, hanem csak tényleg ez ilyen teszetosz a módon, le kell fújni. Nem adod meg a szögletet, az rendben van. Kifelé fejelik a labdát, azonnal fújod, amíg még repül, akkor senki nem szólhat semmit. És tehát nagyon nagy hiba volt ez, és nem egy hibát követett el nagyot, hanem hármat, négyet egymás után. Az, hogy a Reál ebből utána gólt fejelt volna, én emiatt azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy nagyon jogos lenne emiatt a felháborodás, mert ő már előbb eldöntötte, hogy lefújja a meccset. tehát nem rosszat akart a Reálnak, mert akkor nem várta volna meg, hogy ugye a 15 méterre a kaputól körülbelül pont középen volt a labdát megszerző játékos, és kiment a 16 és felesen kívülre, körülbelül egy 18-20 méteren át vezette a labdát. Nekem nem mondja senki, hogy a Real Madridnak ártani akart Manzano, mert nem vár akkor ennyit, de ennyire bénán hogy lehet csinálni ezt a helyzetet, abból meg aztán csak a botrány lesz.
Na most itt a gyorsan itt mond, említetted ezt a mondatot, és nagyon jó, hogy ez így elhangzott, hogy akarta ártani a Reálnak. Nyilván a véres szájú szurkolóknál biztos, hogy akart, de én nem állítom ezt egy percig se. Pont ezt akartam kihozni, ami úgy nagyon tetszett most a Esélylesők Európában volt ez a címadás, hogy Spanyolországban a játékvezetők tényleg nem csalnak senkinek, hanem szimplán idióták, és itt nálam is ez a konklúzió. Nem is erre akarom kihozni, hogy itt Manzano szándékosan a Reálnak akart rosszat, hanem azt, hogy hülye. Tehát amit említettél, megvolt a lehetősége, hogy lefújja a meccset többször is, és tehát az akkor viszont már, mikor hiába dönti el, ezzel a résszel viszont nem értek egyet, majd kíváncsi vagyok, Bálusz mit mond, hogy amikor a beadásra lendíti a játékos a lábát, akkor ha megmondtad, ha nem mondtad, ha meg eltoszogattad idáig a meccset, akkor most már ne akar lefújni közbe, a beadás közbe. Tehát erre mondták most a karanténkázban, hogy ez a játék szellemiségével a lehető legszembe menőbb dolog, amikor egy beadásból belefújod a meccset. Ilyen nincsen. Akkor is, ha eldöntötted előre, meg akkor is, ha letelt a jelzett idő, ilyet soha nem csinál senki, kivéve a Sevilla-Valladolid meccsen tavaly, mert ott is ugye ez megtörtént a lendítő láb, de ez a lehető legnagyobb baromság, tehát nem
Mondjuk
tudok
az is
jobban
egy olyan
mondani.
dolog, és aztán mégis ezt felhozott, pedig ugye ott is kifejelték a beadást, és egy 30 métert, vagy 25-öt legalábbis kirepült a labda, és ott történt meg egy
De
kapás. Ugye,
ott is a lendítés közben fújt a bíró.
Hát igen,
lendítő
de
láb közben.
Ha már ott is ugye eldöntötte, és szerintem ez védhető, ha ő eldönti, hogy na már bőven időn túl vagyunk, ha ez ott bemegy, akkor gól, ha kifelé fog repülni a labda, akkor én már fújom is le.
Jó, de
itt
ott is az van,
későn
hogy...
fújta, ott is vedd a szádba a sípot,
igen.
És amikor kifelé
pontosan,
elfejelik, azonnal
pontosan.
fújsz, akkor már
De
nem
akkor már
lendíti
ne
a
fúj, ha
lábát
addig
négy
nem fújtál.
másodperccel később senki. De a másik meg az, hogyha igen, tehát akkor előbb kell csinálni,
Igen.
mert egyébként most ennyi erővel, ha mindig kifejelik és mindig támadó játékoshoz kerül, akkor
Persze.
391 lövést is utána, még ha kapás lövés, akkor megvárunk. Tehát még
Ez
utána...
teljesen igaz. Ez teljesen
Igen,
igaz.
tehát...
Ott volt az a 15-20 méter, amit említettél, ami keresztbe vezette. Ott volt a lehetőség, hogy a kifejelést is le lehetett volna fújni, a keresztbevezetést is le lehetett volna fújni, de ha idáig elhúztad, akkor ne fújd le a beadást csak azért, hogy igazolt, hogy te a szöglet után megmondtad, hogy le fogod fújni. De most már tényleg, Bálusz, mondj valamit, mert már nagyon
Teljesen
kíváncsi vagyok.
lehetetlen helyzetbe kalauzolta magát Manzano,
Igen.
mert egyébként innen már nincs visszaút, vagy a szögletet nem engeded, ahogy már mondtam, vagy a kifejelés után azonnal lefújod, de amikor már onnan tovább engedte, akkor mi lett volna a másik lehetőség? Az, és akkor pedig szó szerint igaz lenne az az állítás, hogy na, addig vezette, amíg a Real meg nem nyerte a meccset. És akkor arról beszélgetnénk most.
Lehet.
Tehát,
hát de megpróbálta, csak
igen.
Rosszkor fújta le.
Igen, hát rettenetes döntéseket hozott, és onnan már tényleg egy olyan helyzetbe sodorta magát, hogy akár melyik döntést hozza meg, biztos, hogy hetekig arról van szó, hogy elcsalta a Reálnak a meccset, vagy pedig, jó,
a Reál kárára csalta.
Most tényleg csak a legvérmesebbek mondják azt, hogy a Reál kárára elcsalta, mert tényleg az nyomorult, az várt, és még a szájába emelte a sípot, és utána még el is vette, hogy hát, ha mégis rálövi a Reál játékos, tehát ilyen hülyén nem tudom, hogy lehet befejezni a meccset bíróként, de tényleg abból már nem tud jól kijönni. És azt, amit mondtam, amit a közös chatünkbe írtam is Iminek, hát kicsit vigasztalásképpen, hogy ha már ez
hát az
megtörtént,
minden volt, csak
örüljön,
vigasztalás.
Nem, hát az a része biztos, hogy vigasztalásképpen volt.
Én már azt
örüljön,
vártam, hogy azt úgy előadod el, hogy ott mondtad, mert ezen agyaltam, hogy azt hogy fogom lereagálni adás közben, azt úgy előadod, ahogy ott leírtad. Tehát akkor ezt elolvastam, mondom.
Na de az még akkor nagyon korán volt, tehát az 2 nappal ezelőtt volt, jó, most nem úgy olvasnád, mint akkor, meg
de
én is egy kicsit direkt
azt
úgy,
akkor is, azt
én is már egy,
ahogy ott akkor
most már olvassuk fel.
Akkor egy kicsit ugye arra hegyeztem ki, mert te is, meg Krisz is azon a véleményen voltatok, hogy ez majd, hogy nem az, hogy el lett csalva, és én meg akkor kiéleztem a másik végére, hogy aha, hát megvárta, hogy a Real játékos hát, ha még
Nem,
belövi a
nem,
9,
nem, ezt nem
hogy
is
még
akarom
akkor
hallani se. Ez.
ennyi erővel akkor őket segítette, hogy még
De
akkor
én
is
akkor sem
hagyta,
mondtam, hogy
és akkor...
csaltak a rájavára, csak hogy ilyen szinten elrontani valamit. Tehát én nekem pláne itt az Almeria meccs után amúgy sem dobálóznék ilyesmivel,
Na de
mert
amivel
ott meg.
vigasztaltalak akkor írásban, az ugye az volt, akárhogyan is, ez megtörtént, de örülj neki, hogy
Vigaszt.
ez
Na
tulajdonképpen mindegy. Örülj neki, hogy ez tulajdonképpen mindegy, mert én nem gondolom, hogy a Real Madrid bajnoki címére most már bárki veszélyt jelent.
persze,
Képzeld el,
nem.
ez a 37. fordulóban is megtörténhetett volna, amikor ugyanannyi pontja van három csapatnak
Ugye itt a
mondjuk.
baj az ezzel az egésszel, hogy ez, tehát a Real ellen történt ilyen dolgoknak az veszi el az élét, hogy egyik sem vereséggel végződött. És ugye a Barcelonánál például többször is, tehát hogy ilyen értelemben, attól viszont gáz, mert megtörténhet akkor is, mikor meg majd tényleg számít, tehát ugye ezért probléma ez, hogy tehát ilyen hülyeségeket még, tehát ilyen meccsen se szabad, nem, hogy még majd egy El Clasicon, vagy egy madridi derbin, vagy akármint, tehát mert megcsinálják ott is, tehát ez a baj. De most már tényleg válusz, mondj te is
Válusz.
valamit.
Nincs mit mondanom.
Akkor jó, hát akkor mindent
De
gondolok,
nem
hogy
árad
akkor
vagy.
bosszottad velünk, ezt lehet
Nem,
mondani,
nem,
ugye?
tényleg, tehát, hogy nem normálisak a bírók Spanyolországban, az egész biztos.
Én már itt
Nagyon
egyértelműen
ügyetlenetet
mentális
produkál.
problémát látok. Tehát nem, már úgy értve nem az, hogy csökött agyúak meg hülyék, hanem hogy mentálisan nincsenek erre a nyomásra felkészülve, hogy ők ezeket a meccseket vezessék. Akkor viszont meg kell fogni a kezüket, ami itt most azt jelenti, hogy ki kell nekik mondjuk adni, hogy ahány perc hosszabbítást adtál, akármi is történik abban, még maximum egy percet tehetsz rá, utána lefújod.
Írtam, ugye én írtam a Barca meccsre, és használtam egy, milyen szót. Fú, már nem is tudom, hogy mi volt
Ja,
az a
igen,
szó, amit
emlékszek, mondja.
használtam.
Megkeresem, de emlékszek rá, igen.
Szóval, hogy a Real megadta a lehetőséget arra, hogy közelebb kerüljünk hozzájuk, mint Barcelona, és hogy nem használtuk ki, és akkor ott érkezett rá egy komment is, hogy mit értek ez alatt, és hát nyilván nem arra gondoltam, hogy a bírói segédlettel verették meg, vagy lett döntetlen a Real meccs, egyszerűen csak a formájukra gondoltam ott, de ott is leírtam, hogy biztos vagyok benne, hogy még a Barca is fog pontot veszteni bírói hiba miatt, a Real Madrid is fog, az Atletico Madrid is fog még ebbe a szezonban, ez alatt a 11 meccs alatt pontot vagy pontokat veszíteni bírói hibák miatt. Sajnos ebben a bajnokságban jelen pillanatban ez van. Ezzel tényleg én már nem megbarátkoztam, de én már elengedtem ezt az egészet, hogy ezen nagyon zsörtölődjek, meg idegeskedjek például. Biztos, hogy én is föl fogom húzni magam azon a meccsen, ahol éppen ez meg fog történni, de hát ezzel sajnos nem tudunk jelen pillanatban mit kezdeni.
Jó, de
Úgyhogy
arra azért, ott azért foglalj állást, mert ez viszont te vagy a legrelevánsabb, te láttál legtöbbet focipályát ilyen téren, hogy az, hogy most hány másodperc, hogy le kell-e már fújni a meccset, ha tehát a keresztbevezetés meg a beadás közt, akkor azért van különbség, tehát hogy beadás közben nem fújunk le meccset.
Én nem, tehát az a baj, hogy most így nézegettem vissza a videót, ott azt látom, hogy ő fölemelni a kezét, akkor csak háttal áll ugye magának a kamerának, fölemelni a kezét, akkor emeli föl, amikor már a beadás mozdulatának a vége felé van a játékos, és akkor kezdi el szerintem, vagy fújja a sípot közben, itt hangokat nyilván nem tudtam mellé produkálni, de hogy nagyon kétes, tehát hogy pont azon a határon van, ameddig már nem engeded el ezt az egészet. Szerencsétlen, hogy mondjam. Nem is az a hiba, hogy elengedt, vagy nem is az a hiba, hogy mikor, vagy hogy fújja a sípot, hanem tényleg ez, hogy ilyen helyzetbe tudja keríteni magát a bíró. Tehát, hogy ez meggondolatlan, vagy engedje, vagy előbb fújja, ebbe szerintem, amit elmondtatok, azzal mind egyetértek.
A játékosokra szoktuk mondani, ez egy ki nem kényszerített hiba.
Abszolút,
Igen.
abszolút, abszolút.
És akkor
Ez
ugye
senki.
itt jön ez a spanyolos virtus, hogy ami utána történt. Mert azért szerintem ott nem lehet senkire egy rossz szót se szólni, hogy letámadták a bírót a lefújás után, tehát okkal tették ki, ilyet nem lehet csinálni. És akkor kiállítja Bellinghamet, tehát hogy ez volt a nonsense nonsense-e nálam már, erre már tényleg nem tudok egyszer jobbat mondani, és ugye, mint kiderült, nem is mondott a bíróra semmit, a szituációt nehezményezte Bellingham, és voltak nála vérmesebben reagáló játékosok, úgyhogy na itt most megint jöhetne azzal az egyszeri szurkoló, hogy na pont a legjobbat kell megint kipirosozni, tehát de
Hát nem
hülyeség,
volt
de
ott már képben Manzano, és
nem,
egyébként
szerintem
pont
sem.
ő
Ott
nagyon
meg
jól tudta, hogy
hibázott.
mondhatjuk úgy, hogy botrányosan fejezte be a meccset, meg roppant szerencsétlenül, és erre megint csak azt tudom mondani, amit tanítanak a játékvezetőknek, hogyha így ér véget a meccs, akkor hátat fordítasz mindenkinek, vagy ha nem szerencsés, akkor ugye nagyon gyorsan hátrálsz, és a órádat nézed, vagy máshova nézel, mész oda a partjelzőhöz, és elkezdtek valamiről beszélgetni, hogy ezekre aztán tudjad mondani, hogy nem hallottam. De hát a Bellingham azt mondta, hogy ja, hát én akkor, mit tudom én, kértem vissza a meccslabdát valahonnan, vagy mentem ki már a partjelzőhöz, és akkor tőle kérdeztem meg
Nem
valamit.
teszel rá még egy lapáttal
Ki
erre.
kell menekülni ebből a helyzetből, az persze más kérdés, hogy minden irányból mindenki zúdult rá, de amennyire lehetőséged van, legalább még akkor is meg tudod csinálni azt, hogy aki a leghangosabban kiabál, annak véletlenül se nézel a szemébe, mert akkor megint csak, ha nem nézel rá, akkor megint csak le tudod tagadni, hogy hát akkor az űrzavar volt, én nem hallottam, hogy ő mit mondott. Pont azért, hogy ha már egy ilyen hibát elkövettél, kettőt, hármat, négyet is, hogy nem fújtad le ekkor, akkor, amakkor a meccset, akkor utána már ne adjál még egy ilyen beszédtémát, meg ugye másnak ezzel egy egész 90 perces hátrányt okozol, hogy nem játszhat majd, és pedig tudod nagyon jól, hogy most milyen felfokozott állapotban van.
Hát meg
Legalább
van
akkor még
sárga lap
ezt
a
az újabb
zsebedbe.
dolgot kerüld el, mert ha oda megy, és mondjuk itt nem azt mondom, hogy itt most ez történt, de hogyha egy ilyen rosszul befejezett meccs után valaki oda megy és torka szakadtából az anyádat szidja, nagyon csúnya szavakkal, akkor így is úgy is meg kell, mindegy, hogy te akár hogyan is fújtad le a meccset, mert az piros lapot ér és
Igen.
kész, úgy nem viselkedhet. De akkor legalább még azt meg kell tenned, hogy ebből a helyzetből ne csináljál egy még ennél is rosszabb helyzetet magadra nézve, hogy nem oda nézel, elszaladsz, kihátrálsz, nem szemezel össze vele. Egyszerűen azt tudod mondani, hogy nem hallottam semmit.
Hát meg ugye van sárga lapot, tehát hogy lehetne
Igen,
figyelmeztetni is, hogy
igen, de
figyelj, öcsém.
ki is tudsz bújni a helyzetből, hogy én már azt nem figyeltem,
Igen.
hogy mit kiabáltak, és akkor most nem beszélnénk még egy ilyen piros lapról is, ami szintén hát minimum nagyon szerencsétlen, hogy még azt
És
is hozzácsapta a csomaghoz.
itt több meccses eltiltásról beszélnek, nem csak egy-kettő,
Abszolút.
hanem még
Hát
több.
jó,
Mondjuk
beszélni lehet mindenről, majd
nyilván
meglátjuk.
Reál esetében előfordulhat, hogy ebből tényleg csak két meccs lesz, de most
Csak.
jelenleg ilyen 4-5 meccsekről beszélnek, szóval
Hát.
nem tudom. Tényleg nem én találtam ki, neten olvastam, úgyhogy majd kíváncsi leszek, tényleg lesz ebből valami. Itt az volt az érdekes a játékvezetői jegyzőkönyv, hogy tehát tényleg itt tartott ilyen oxigénhiányos, agybajos állapotban a meccs végén, és odaírt, hogy 999. perc. Jó, nyilván ez egy elütés, nem mindegy, tehát egy 9-essel többet írt, mint kellett volna, de aztán kiírta Bellingham teljes nevét. Ez a Albus Brian Bullfrick Dumbledore, tudod, tehát hogy ilyen, de tényleg Bellinghamnek is van vagy három keresztül, és mind a hármat odaírta a jegyzőkönyvbe, tehát hogy amik az elég érdekes, hogy ezt ott kapásból tudta, de mindegy, és agresszív odaérkezés miatt ezt piros lappal honorálta. Itt egy érdekes felvetés volt, meg nem mondom melyik podcastben, és ezre kíváncsi vagyok a véleményetekre, mert erről nem szoktunk beszélni a bírók esetében. Ez hát most az ördög ördögének az ügyvédje leszek ezzel, hogy ezt egyáltalán kimerem mondani, de hogy arról nem szoktunk beszélni, hogy mennyire vannak egyébként ezek a játékvezetők is leterhelve, mert ezt csak a játékosoknál nézzük, és most itt volt a Manzanónak a elmúlt pár heti pedigréje. Volt neki, azt mondja, hogy Róma Feyenoord, aztán Sociedad Mallorca, Valencia Real, tehát itt két héten belül azt hiszem négy meccse volt neki is. Hogy Azért az ugye a játékosoknál mondjuk, hogy ugye ez a szerda-szombat az azért eléggé ki tud ütni, és a játékvezető ráadásul általában azért fut annyit, mint a legtöbbet futó játékos, mert oda-vissza
Igen,
cirkál
ezt
egész
kevesen
meccsen.
tudják, hogy egy játékvezető nagyon sokszor annyit vagy többet fut,
Igen.
és a játékvezető nem 25 éves, hanem sokszor 40, és mégis megfutja.
Igen,
Meg
itt
hát fejben is neki végig úgy kell, jó, a játékosoknak is, de ha akár hátul, akár elől, akár középen van a labda, neked ugyanúgy kell rá játékvezetőként figyelni, mintha éppen az a játékos, akinél van. Úgyhogy valóban
igen.
nagyon megterhelő. De ezt még azért ezen át lehetne lendülni. Szerintem Spanyolországban nagyon rossz a mentális felkészítésük,
Nyilván nem azt mondom, hogy
mert ilyen
ezen
hibákat
múlt.
csinálnak mindig.
Nyilván
De
nem azt
figyelj,
mondom, hogy
ezt,
ezen
ettől
múlt.
nem beszélünk erről az egészről többet. Tehát, hogy nekem most már megfordult ez is a fejembe, hogy valamilyen szinten most nyilván nem, ezek nem le vannak beszélve, hogy ne fújd be a vagy ne csinálj egy kétes esetet, vagy stb. De hogy azért látjuk folyamatosan ezeket az eseteket, amik ilyen megbotránkoztatóak, viszont beszélnek róla mindenhol, viszonylag sokat. Nyilván a másik oldala az, hogy nem jó hírét visz, hiszen a spanyol bajnokságnak az, hogy ennyire rossz a bírói kar, de hogy a beszédtémát ez is adja sokszor. Hát itt is azért az elmúlt 2 hónapban elég sokat beszéltünk ezekről a
Hát azért
dolgokról.
mondom, hogy akkor mégiscsak még a, érted a, ezt nem fogom ezt kimondani, de hogy de a rossz reklám is reklám valahol. És
Á,
nem,
majd direkt csinálják, azt mondod?
még, ezt nem
Á.
merem kimondani, hogy direkt csinálják, de hogy lehetséges, hogy van valami a háttérben olyasmi, hogy nem biztos, hogy baj ez nekünk, hogyha ennyire dilettáns egyszer-kétszer a bírói kar.
Nem tudom elképzelni, mert ettől függ az ilyen
Hát de basszus,
hibáktól.
akkor hogy lehet ilyen bírókat alkalmazni? Ne haragudj már meg, tehát,
Jó,
hogy
válusz,
épp
de
ez
akkor
ilyenbe.
azt mondd meg, hogy ki fogja kapni, mondjuk játszik egy angol meg egy német csapat, ki fogja megkapni a BL döntőt, a spanyol vagy az olasz bíró? A spanyol,
Úgyhogy a
aki
hétvégén az
ilyeneket
olasz
hibázik,
bíró
tehát...
is mit csinált?
Na jó, most oké, egy, de hogy tehát ilyen hibákat, és
A
főleg úgy,
spanyol
hogy
ne kapjon senki.
az, hogy ez direkt volt, semmiféleképpen semmi szándékosság nem lehet ebben, mert tönkreteszi a karrierjét. Ilyen hibákkal nem kap BL döntőt, nem kap olimpiai döntőt, VB döntőt.
De jó, de utána ugyanúgy a Barca-reálokat megvezeti nekünk, és kapsz
Hát az
agyvérzést
azért de
hetente
kevés.
többször.
Tehát ő szeret elmenni bevásárolni a szupermarketbe, anélkül, hogy valaki leköpni egyrészt, másrészt meg szeretne BL döntőt vezetni. Tehát ilyen, hogy szándékosan rosszul vezet meccset, ez nonsens, ilyen biztos,
Az
hogy
viszont
nincsen.
még nagyobb baj, hogyha ők ezt minden igyekezetükkel együtt teszik.
Igen, sajnos.
Az sokkal jobban
Ez
magyarázható
a
nekem,
nagyobb
hogy
baj. Igen.
kettő dolgot még csak ehhez, aztán részemről én ezzel végeztem. Az egyik az, hogy most itt több Real szurkolótól láttam, és ezt most szándékosan a Real szurkolóknak szánom ezt a gondolatot, hogy most azzal jönnek többen is, hogy Mataulához megmondta most a nem tudom melyik tévében, hogy mikor a hülyeséget csinált Manzano, és most ezzel dobálóznak rá szurkolók, amikor a Barca szurkolókkal veszekednek, hogy Mataulához is megmondta. Na most Mataulához megmondta a Lipcse elleni meccsnél, hogy nem lett volna szabad elvenni, és micsoda botránya a Lipcse gólját, tehát hogy egyrészt ne akarjunk Mataulához jönni, pláne nem akkor, mikor egyszer ide beszél, egyszer oda beszél. Tehát, hogy Mataulához senkinek ne legyen már könyörgöm hivatkozási alap. Tehát felejtsük már el azt az embert, azt is, hogy létezik, mert már az is sértő eleve, hogy itt olyanokat mondott, hogy Manzano nagyképű, és hogy azért csinálta ezt. Tehát, hogy ezt Mataulához mondja, hogy Manzano. Na jó, mindegy, mondom, ezt nem is akarom túltolni. Ami viszont inkább a klub részéről érdekes, és talán itt, amit Bálusz feszegetett, arra valamilyen szinten válasz, hogy és itt most megint nem akarok abba belemenni, abba a gondolatba, hogy esetleg most itt szándékosan a Real ellen csaltak, csak hogy érdekes az, hogy a Real Madrid TV mióta tolja ezt a szart, most tavasszal, főleg az Almeria meccs óta volt két vagy három olyan meccs, amikor több mindent is föl tudtunk joggal hozni a játékvezetőkkel szemben, hogy mintha a játékvezetők esetleg nem tán megunták volna, és a pályán törlesztenék ezt vissza is, és
Nagyon
most itt
meglepő lenne, hogyha az meg lehetne unni, ami ott történik abban a Real Madrid tévében.
csak ezt mondom, hogy Ezen esetleg nem lehetne elgondolkozni a Real Madrid TV-nek, hogy talán nem kéne buzerálni a játékvezetőket egyfolytában, és akkor nem fújnának ellenünk? Már most mondom, én nem állítom, hogy ellenünk
Hát,
fújnak, csak hogy most csak
ezt se lehet megtenni, hogy egy
talán
klub ellen
oda akarok,
fújjanak.
csak bocsi, csak ezt hagyd mondjam végig, mert úgy egybe
Nem.
kontextusban érdekes a dolog. Ott volt,
Nem.
mikor
Nem, 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 nem.
kirobbant a
Bocs.
Negreira ügy, és utána egy csomó meccsen a Barszának, mintha kompenzáltak volna a bírók, hogy ne mondja azt senki rájuk, hogy Negreira által fizetett játékvezető, mert egyértelműen voltak ott olyan esetek a Barca meccseken, hogy még rászurkolóként is néztem, hogy ez most mi. Aztán, ahogy elkezdett csitulni, meg most már ugye bizonyosságot nyert, hogy nem történt lefizetés, a Real Madrid TV ugye válaszul, hogy Negreira meg föntartsa ezt a hipotézist, elkezdte tolni ezeket a videó, vagy a bíró gyalázó videókat, és most meg elkezdtek a Real ellen fújogatni meccseket, tehát hogy valahogy azt érzem, hogy a játékvezetők folyamatos kompenzálási kényszerben vannak, attól függ, hogy éppen a Real Madrid TV gyalázza őket, vagy Laporta meg Xavi gyalázza őket. Tehát, hogy, és így folyamatosan egyre nagyobb szarba kerülnek, és az sem biztos, hogy ezt szándékosan csinálják, ez tudat alatt is hatással lehet rájuk, és biztos vagyok benne, hogy eljutnak hozzájuk az infók, még ha maguktól nem is nézik meg őket. Szóval valahol a közeg is tehet arról, hogy ez most itt tart, mert mindenki állandóan azzal van elfoglalva, hogy a másik csapatnak tulajdonítja a játékvezetőt.
Én ebben nem látnám ezt bele, hogy akkor emiatt akár tudatosan, akár tudat alatt kompenzálni akarnak valamelyik klub ellen vagy javára. Inkább csak az biztos meg lehet állapítani, hogy nagy nyomás helyeződik rájuk az ilyen ingerek által. És
Még nem szerencsés.
utána könnyebben hibáznak. Hogy az most éppen hogy jön ki az a hiba, valahogy ki fog jönni, mert a hiba az valakinek rossz lesz mindenképpen. De feleslegesen helyeződik rájuk ez a nagy nyomás, és felesleges hangulatkeltés is ez a spanyol futballberkein belül. Így aztán rosszat tesz a szurkolói légkörnek, és rosszat tesz a játékvezetők teljesítményének. Nem fognak valaki ellen vagy mellett, mert itt sem, tehát látni, hogy itt is Manzano ebben a szituációban a Valencia Real végén hogyan emelgeti a sípot, leizéli, tehát arra se volt ideje, hogy egy normális épkézláb döntést meghozzon, nem még arról fog lamentálgatni, hogy most hogyan tudnék akármit is ezek ellen, vagy javára, vagy mit mondtak a múltkor, hanem itt egész egyszerűen nincs ideje, mert abban az állapotban, amiben volt ő fejben, emelgeti össze-vissza a sípját, eddig jutott. Hát ez nem fog taktikázni, meg kitalálni dolgokat, szerencsétlen, azt se tudta, hogy hol van. Ez a folyamatos nyomásgyakorlás, meg hogy nincsen talán jó pszichológusuk, ez ilyen helyzeteket eredményez.
Az a baj, nem fog
Rossz
változni,
döntéseket. Hát
mert
ez most nem.
az jött ki a Sevillának a beadványából is, hogy nem tudják megbüntetni a Realt, mert hogy a Real Madrid TV az ugyanúgy sajtótermék, mint a Mundo Deportivo, meg az AS, és azok ugyanúgy gyárthatnak ilyen konteókat, mint ahogy a Real Madrid TV is megteheti. Sajnos ezzel így egyelőre nem lesz változás, pedig tényleg valamit ezzel is
Nem csak
kezdeni kéne.
ugyanolyan rossz hírét viszi szerintem a Madridnak, mint a Viniciusnak a viselkedése.
Igen.
Na menjünk
És
is
ebben nem
tovább, ha
akarok most.
nektek.
Igen.
Igen, menjünk tovább, még egy pár témánk van, és most már 2,5 óránál tartunk, úgyhogy röviden említsük meg a ugye hétfő kedd este, most már szerda hajnal van, vesszük fel ezt az adást, a Real Sociedad kiesett a Bajnokok Ligájából, a PSG 2-1-re nyerni tudott Spanyolországban is, így aztán ők jutottak tovább. A Real Madrid RB Leipzig pedig szerda este nézhető a tévében, és Iniesta
Ma
rövidítővel
este.
vezeti. Ma este, aki ma hallgatja az adást, aki később, az meg már mindegy.
Itt a túlnyúlt beszélgetés miatt most nem mennék bele nagyon részletesen. Én abban szinte biztos vagyok, hogy a továbbjutás meg lesz, de hogy kinkeserves lesz, abban is szinte biztos vagyok. Akkor nem, ha a legelején valami Vinicius vagy valamilyen elfutással a Real hirtelen vezetést szerez, mert akkor viszont a Lipcse már nagyon nehéz helyzetben lesz, és ha nagyon kinyílnak, akkor még sebezhetőbbek lesznek, szóval ha nem így történik, akkor viszont egy piszok kemény meccs lesz.
Gironáról két szót annyiban, hogy elmúlt 5 meccs, 3 vereség, 1 döntetlen, 1 győzelem. Kipukkadt teljesen a lufi?
Szerintem igen, és ugye az állításom miatt is erre alapoztam.
Nekem nem jött be sajnos az állításom a Rayo ellen.
Gyorsan, gyorsan megbeszéltük.
Akkor nézzük meg, és lesz még csütörtökön egy Olympique Marseille Villarreal, csütörtök este 9-kor, ez pedig az első mérkőzés az Európa Ligában, úgyhogy azt is ajánljuk jó szívvel. Azt hiszem, hogy nem adja a magyar tévé, aki ki tud kutatni egy streamet, ami működik, annak hajrá. És a 28. forduló meccsei közül pedig én most a mind a mellett, hogy természetesen az Atlético, a Real meg a Barca meccsét mindig ajánlom megtekintésre, mert azért nagyon sokszor ezek jó focit ígérnek. Én még a vasárnap 14 órás Valencia Hetafét ajánlom. Azt tegnap előtt írtam be, és teljesen elfelejtettem, hogy miért ezt ajánlom, de valami ilyesmi volt, hogy közel áll a két csapat egymáshoz a tabellán, és így aztán itt az európai kupaindulást érő helyek
Ez igaz.
a
Ezzel azért
tét.
komolyan megszenvedtél ezzel a mondattal.
A többivel is, csak az nem tűnt fel. Jó volt a marketingje. És ti
Akkor
melyiket ajánljátok?
mondom én, amíg még a Bálusz kitalálja, hogy mit
Már
ajánljon.
régen megvan.
Ja, jó.
Nagyon régen. Hát annyi időm volt gondolkodni rajta,
Nagyon
mivel ti beszélgetetek mindenféle bírói csalásokról.
jó. Én a vasárnap 21 órás Betis Villarreal-t ajánlom. Nincs olyan
Akkor mégse.
különösebb apropó. Tessék?
Akkor mégse tudtam jól gondolkodni.
Azt hittem, hogy majd a Las Palmas Bilbao-t fogod mondani, mert hogy az még... ez a kettő közt vaciláltam, mert mind a kettő valahogy olyan nagyon pikánsnak hangzik, ilyen... most a Villarreal nem tűnik nyilván egy súlycsoportúnak a Betisszel szemben a tabellán elfoglalt hely alapján, de most a Villarreal azért kezd formába lentülni,
Formája. Abszolút. Elmúlt öt
és...
meccs. Három
Igen.
döntetlen, két győzelem.
Igen, jó, jó most a Villarreal, a Betis ugye szintén, az jó helyen is állnak, úgyhogy a két fordulónak két rangadója van, szerintem ez az egyik. És akkor
Akkor meg
bespoilereztem Bálusznak egyet, hogy...
igen, akkor Las Palmas Athletic Bilbao. Nyilván nem kell nagyon arról beszélni, hogy a Las Palmas-t azt miért szeretjük, arról már beszélgettünk eleget, hogy Piamentinek a munkáját azért eléggé elismerjük, illetve látunk is potenciált ebbe a kis csapatba. Ráadásul azért ők a 9. helyről még a Villarreal előtt is vannak, ugyanúgy, ahogy az Athletic Bilbao, tehát szerintem ez a nagyobb meccs.
És még
Mit
nagyon
szeret?
röviden annyit, mert különben nagyon elszégyelném magamat, hogyha ezt egyszer nem mondanám, de az Almeria továbbra is az egyetlen nyeretlen csapata La Ligában.
Szerencsétlenek csak basztatod
Szerencsétlen,
állam. A
hát de
Romérót,
nehéz dicsérni.
de most is, hogy mi volt a Luka Romérót, a saját csapattársa talpalta úgy fejbe, hogy kórházba kellett vinni a srácot. Tehát,
Hát
hogy...
ez van, amikor már semmi sem sikerül.
Hát
Ott
az lett
most
volna
semmi
az
sem.
állításom, múlt héten mondtam, hogy már meg is van a jövő heti állításom, és akkor arra gondoltam, hogy az Almeria két győzelemmel fogja zárni minimum a szezont, mert hogy elkezdtek beindulni talán. Erre a legjobb játékosukat fejen talpalja a saját hátvédjük, tehát hogy...
Hát az a legjobb játékos eddig egy meccsen kapott 14 percet, a másikon
De
meg.
már is a legjobb játékos volt nálam, tehát ahogy
Hát.
játszott a srác, az... Jó, Arribas, bocsánat, akkor csak második elnézést. Szegény Arribas a legjobb, Arribas a legjobb.
Nézzük meg még a hét kérdését, ugye ezt most elfelejtettük teljesen kiírni, nem csak, hogy későn, de teljesen. Viszont a múlt hétről még Kis Gergelynek a kérdése megválaszolatlanul maradt. Ha egy-egy játékost hozhatnátok el a két riválistól, anyagi helyzet nem számít, akkor kik lennének azok? A kritérium csak annyi, hogy beilleszthető legyen, vagy hozzáigazítható a csapat.
Én készültem rá, mondjam én, vagy
Mondja csak.
kell gondolkoznotok, vagy mondja más.
Nagyjából megvan.
Na,
Mi a
én...
kérdés? Viccelek, vicceltem.
Oda van írva. Hova?
Az Atletico-ból nekem a kézenfekvő Barrios lenne, csak nem tudnám hova tenni, mert olyan szinten tele van a középpálya. Azért tetszene, csak már spanyol, és nagyon nincsen spanyol a Real, már azon túl, hogy milyen játékos. De hát
Morata.
azért próbálnám talán mégis beerőltetni, de mindegy, ezt inkább elengedtem. Carvajal kora miatt én Molinát vinném az Atletiből. Én amúgy is szerelmet vallottam már neki itt az ősszel az egyik adásban, én őt nagyon szeretem. A Barcelonából A legolcsóbb, és most itt nem anyag értelemben legolcsóbb, hanem egy gondolkodás nem igénylő válasz az Yamal lenne, és nem is lenne hülyeség, mert ugye a Realban csak bal szélsők vannak, és ugye Yamallal a jobb szélen azért az egy ütős felállás lenne, viszont Rodrigót ugye semmi pénzért nem adnám el, úgyhogy még ennél is olcsóbb megoldásom van, mégpedig Araújó, akit ugye a reálos fórumokon a legtöbben tisztelnek a Barcelonából, meg ugye a Real védelme is sokat profitálna, mert ugye Militaon kívül kb. Mindenki már a nyugdíj felé baktat a védelemben, most Rüdiger még azért egy-két-három szezon benne van, de akkor sem 22 éves, úgyhogy én azt mondom, hogy a Militao Araujo páros érdekes lenne, csak ugye mind a ketten a jobb oldali belső védő poszton játszanak, úgyhogy nem tudom, hogy képes lenne egyikőjük a bal oldalra szocializálódni. Ha Ancelotti erre az ötletemre azt mondaná, hogy ez nem működik, akkor pedig Cubarsit vinném el.
Szép. Jöhetek, vagy te akarsz,
Jöhetsz,
Pongi?
jöhetsz.
Jó.
Mi az a kis babahaj? Nézzél oldalra megint?
Nem,
Olyan volt
ezeket...
a Bud Spencernek, mikor csecsemőnek öltözött, és úgy oda volt a kis kunkor rajzolva.
Ezt nagyon nehezen bírom ilyenkor, mert... Szóval... Az Atletico-ból ugye mit keresek? Ballábas belső védőt, baloldali szélsővédőt, hát esetlegesen egy hatost, tehát hogy így nagyjából ezek a posztok azok, amiket figyelembe vettem. Ezért Hermosónak nyilván a neve itt egyből felmerül nekem, hogy a Barca védelembe ő nem lenne rossz.
De várjál, már a múlt héten ezen poénkodtunk, és most konkrétan bedobott tényleges.
Hát figyelj, tehát hogy nyilván, hogyha baloldali belső védőt keresek, akkor ő labdával egy jó játékosnak tűnik mostanában. Megvannak a mélységi passzai, felismer lépni támadásba, tehát hogy a Barszában lévő játékos profilt azt mondom, hogy még ki is meríti. Úgyhogy én azt mondom, hogy ő az egyik jelöltem, ugye nyilván szélsővédő Lino, még hogyha ugye másik láb is, de azon az oldalon tud játszani. És középre, akkor én most mondanám azt, hogy Fermérent szívesen elvinném magammal a hatosnak, úgyhogy Barrios szerintem nem lenne megoldás Barszába hatosnak, úgyhogy ezért inkább Fermérenben látom azt a lehetőséget. Hát a Reából is gondolkoztam itt sok játékoson,
Mondd
de
ki,
ugyanebből...
na de
Mondd
ott
ki,
már
micsoda?
egyet mondjál csak.
Mondd ki! Nem, ki kell mondanod, mindketten tudjuk, hogy mire gondolok. Ma Barszának melyik pozícióban van a leginkább gondja a támadásban, és oda az a játékos lenne a legjobb választás. Yamal, középen Roki, és a bal oldalon pedig...
Nem fogom kimondani, mert rá abszolút nincs szüksége senkinek, de
De most játékról
nem, mert
beszélünk.
nem játékról beszélünk.
Dehogy
Nem,
nem.
nem, nem, nem. Az én részemről ugye három játékos volt érdekes nekem. Hatosként Tchouaméni, akit így egyből gondolkodás nélkül azt mondom, hogy át lehetne menteni. A másik nyilván Bellingham. Az nekem nagyon érdekes lenne, hogyha ő ott Lewandowski körül lenne játékban. És innentől kezdve bajban vagyok. Jelen pillanatban
Tehát
én...
egyet kell mondani, tehát nem vagy bajban, mondtál
Persze,
kettőt.
de nem, mert Rodrigón és Brahimon, tehát hogy mind a kettő, nyilván, hogyha Arda Güler-re lehetne vezetni az egészet, abban is kiegyeznék, hogy Arda Güler Barca játékos legyen, de Brahim Diaz-t is nagyon szívesen látnám, és még azt mondom, hogy még Rodrigo is egy érdekes pont
És
lehetne.
Rodrigo megoldás lenne arra, amire én egy másik brazil játékost
Igen,
próbáltam itt
hát ezt nem fogom
ráderőszakolni.
kimondani, még csak a nevét sem, most már egyszerűen kimondtam ma.
De csak arra mondom,
Igen.
hogy ugye Rodrigót
Igen,
most jobb
tudna
szélső
onnan
a Reálba,
játszani.
de bal
Abszolút,
szélső
abszolút,
eredetileg.
abszolút, abszolút, abszolút. Úgyhogy mondom, nekem Tchouaméni kellene első számúként. Tehát, hogyha egyet kell mondani, akkor Tchouaméni. Ha az Atletico-ból kell egyet mondani, akkor Hermosót én bemondom.
Én azt mondom, természetesen nem leszek képes normálisan megválaszolni a kérdést, miért is lennék, úgyhogy én teóriákkal fogok jönni.
Ó, basszus.
Nem
Mehetek
most,
addig? Sziasztok, én
mehetsz, jó lenne, ha
elköszönök.
mennél. Tehát inkább azt mondom, hogy jó lett volna, hogyha João Félix viszonya nem romlik meg Simeonéval, és olyan helyen játszattuk volna, ahol ő jobban tud teljesíteni, sőt, amikor végre olyan helyen játszott a Simeone, akkor parádés is volt, és a játék motorja volt. Úgyhogy őt jó lett volna, hogyha
Nem
nem
egy
vesznek.
Barca játékos.
Hát, hol szerepel?
Hát jó, de hát az...
Hát a
Na
jövőre
jó,
úgyis
de
a tiétek lesz, úgyhogy...
dehogy lesz a miénk, neki nem létezik, hogy hát létezhet, de
Te figyelj, a
jövő
Barca nem
idén.
tudja megvenni, nem is biztos, hogy már
De
akarja, és
jó,
szerintem már
várjál.
más se akarja megvenni.
Itt van egy ember még a képbe, akit nem veszünk figyelembe az ő átigazolása kapcsán,
Na?
és az a menedzsere.
Jorge Mendes?
Igen, tehát hogy
Igen,
ott
az
nem
keveri
biztos,
a
hogy a
lapot, hogy
bármelyik klub is dönti el, hogy ő mit akar azzal a játékossal csinálni.
így van, de mindjárt 3 órás az adás, úgyhogy a Real Madridból pedig Kroost mondanám, és nem, hogy most, de jó lenne, hogyha az Atlétikóba jönne, hanem inkább azt mondom, hogy őt az elmúlt 10 évben úgy
Nem
ismerem.
ez volt a kérdés.
Én úgy ismerem. Hát nem baj, fantáziálgatok. Akkor majd írja oda Gergely, hogy nem ez volt a kérdés. De az a lényeg, hogy őt egy szerény játékosnak ismertem én meg, olyannak, aki nagyon jól lát a pályán, jól passzol a csapatba, a csapatjátékhoz hozzá tud tenni,
Ők kokéval nem
és
ütnék egymást?
hát
Már nem egy
Koke sem
másodperc nem
szerepel,
fogsz.
Koke sem
Koke
szerepelhet az
akkor
összes
ülhetne a
mérkőz,
padon.
nem, de hát az összes mérkőzés összes percén nem játszhat mindig valaki, és most csak valakit dicsérnem kellett, nem mondhatom azt, hogy senki nem kell, meg hogy nincs ott jó játékos, nyilván ezt sem mondhatnám, de Kroos az, aki miatt senki nem fog megharagudni rám. Kroos nem hergelte az Atlético szurkolókat, ő nem beszélt szerintem soha semmelyik másik klubról tiszteletlenül,
Én
alázatos,
Kárvát
tehát
megnézném
nem
amúgy az
nagyon
Atletico-ba.
mondhatná, nem nagyon mondhatná senki azt, hogy miért pont a Kroost mondtad, hát az egy köcsög. Ilyet nem fogok hallani senkitől, mert Kroos
Jó, de itt
szerintem egy
most arról
normális
szólt, hogy
ember.
beépíthető, tehát nem, az, most nem az számít, hogy szeretjük-e vagy nem, mert...
Szerintem beépíthető lett volna, ha az Atlétikóba játszotta volna ezt a
Lehet.
jó évtizedet, mert nem játszhat, bár egyébként volt olyan szezon, hogy Koke mindig játszott, de őt is le kellett cserélni, Koke is volt, amikor kényszerből, mert nem volt szélsőnk, a szélen játszott hónapokon át, és így tovább. Én azt gondolom, és amúgy is egy idős játékosról mondom azt, hogy de jó lett volna, ha régen hozzánk kerül. Hát most, ha nagyon muszáj most, akkor lehet, hogy nem őt mondanám, de szerintem fogadjuk el ezt is,
Én
mert ez
amúgy,
nem tétre megy.
hogyha így, most így gondolkodtam rajta, komoly
Én
két és
is.
fél másodpercet, Carvajalt mondanám, nagyon megnézném őt szárnyvédőbe.
De most a Atletiben mondod?
Atletibe, abszolút.
Én is ezen agyaltam.
Őt nagyon megnézném, illetve Rüdiger nekem egyértelmű. Hogyha első számút kell mondanom, a Rüdiger oda a védelembe.
Én Militaot vinném, csak azért, mert fiatalabb. Mi sokkal fiatalabb.
Az mondjuk abban igen.
A
Militaóban nem is gondolkodtam már.
Militaot
Igazából.
raknám, vagy Camavingát, amúgy.
Nem tudom.
Nem adnám
Igen.
oda egyiket se, csak hogy
Ja
ha
nem.
atletikusként kéne átvinnem valakit, akkor én Militaot vagy Camavingát vinném.
Köszönjük a nagyon-nagyon hosszantartó és kitartó figyelmeteket. Ez volt a 37. epizódja a Lost Stress Podcastnak. Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, ezek fél nap kihagyás után megint működnek, TikTokon, és hallgassátok az adást YouTube-on, ahol nézhetitek is, Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, és lesz megint 7 kérdése, oda írjatok be kérdést,
Be van
de
időzítve a poszt,
az
úgyhogy
a
most nem marad
szabály,
el.
hogy a csapatokkal, focival, velünk kapcsolatban, tehát lehet kérdéseket feltenni, amelyik nem kerül adásba, azokat is mindig megválaszoljuk írásban. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen kérdést szegeztek felénk most a következőkben. Imi, Bálusz, köszi, hogy itt voltatok.
Sziasztok! Sziasztok!
És én is szívesen voltam itt. Sziasztok!
Mi is szívesen voltunk veled, Pongi.
Nyi.